Argentina.
Jó, Somogyi Zsoltnak és Fokoros Lászlónak köszönjük szépen. És akkor jön a Sportvilág.
Én is köszönöm.
Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
Szám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez a Sportvilág.
Elutazott az idény első Európa Liga selejtező mérkőzésére a Ferencváros férfi labdarúgó csapata. Kihirdette keretét Varga Zsolt, a Magyar Férfi Vízilabda válogatott szövetségi kapitánya. A legutóbbi döntőssel került egy csoportba a Falkó a férfi kosárlabda bajnokok ligájában. Köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. A Sportvilágot Olasz Gergőtől hallják.
Sportvilág.
Elindult Újvidékre a Ferencváros férfi labdarúgó csapata, hiszen csütörtökön a Vojvodina ellen lép pályára az Európa Liga selejtezőjében. Az utazás előtt Dibusz Dénes nyilatkozott az M4 Sportnak.
A sorozatban 8-szor jutna a Ferencváros az nemzetközi főtáblára veled a soraiban. Én azt láttam a játékosok többségén rajtad is, azért jó hangulattal pakoltátok be a csomagokat a buszba. Milyen hangulatban, milyen lelki állapotban vágtok neki ennek az útnak?
Igen, ez a cél, hogy 8-szor is meg legyen sorozatban, ugye a jelenleg ligaszakasznak nevezhető csoportkör. Most egy más úton indulunk, ugye az Európa Liga selejtezőjében kezdünk. Adva van a feladat, tudjuk, hogy mit várnak tőlünk, és mit várunk magunktól. Azt gondolom, hogy egy jó felkészülési időszakot tudhatunk magunk mögött, és kellő önbizalomban és magabiztossággal nézhetünk a párharc elébe, ami nyilvánvalóan tudjuk, hogy nagyon nehéz lesz, és egy nagyon jó csapat az ellenfelünk. Talán a lehető legnehezebb ellenfelet kaptuk ugye a lehetséges riválisok közül, de teljesen mindegy. Ahogy említettem, tudjuk a dolgunkat, és tudjuk a a végső célt, úgyhogy ilyenek érdekében fogunk megtenni mindent a holnapi este folyamán és majd a visszavágón is, hogy sikerüljön a továbbjutás.
Egy szezon kezdet mindig izgalmas, de különösen most egy új vezetőedzővel, egy jelentősen átalakult kerettel. Az edzőtábor során milyen embernek és milyen szakembernek ismerted meg Borbély Balázst?
Én azt gondolom, hogy nagyjából azt kaptuk tőle, amit vártunk, ugye az elmúlt években, amit külső szemlélőként és picit a saját bőrünkön is tapasztalhattunk, ugye a győriek elleni mérkőzéseken, az én azt gondolom, hogy visszaköszönt az eddig eltelt időszakban is, úgyhogy én azt gondolom, hogy a csapat az fejlődött, picit átalakult a játékunk mind védekezésben, mind támadásban. Nyilvánvalóan mindennek idő kell, hogy tökéletesedni tudjon, és azt a hatékonyságot, eredményességet és látványt is tudja hozni, amit szeretnénk elérni, de én azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, és tényleg ebben a magunk mögött hagyott bő egy hónapban azt gondolom, hogy nagyon intenzíven, sok mindenre kitérve, tényleg jól felkészültünk az új szezonra, nyilvánvalóan meg tudtuk ismerni az új vezetőedzőt, az új stábot, és igyekeztünk az ő elképzeléseik szerint végrehajtani a feladatokat. Tényleg nagyon sokrétűek voltak az elfoglaltságok, úgyhogy nem csak az edzésekből álltak itt az elmúlt hetek, de mindenki nagyon élvezte, és maximálisan oda tette magát, és szeretett volna bizonyítani a szakmai stábnak, és én azt gondolom, hogy jól is néz ki a csapat, de hát nyilvánvalóan ez majd a mérkőzésen fog igazán kiderülni, hogy ez majd ott mit is ér.
Említettél változtatásokat, új játékelemeket. Most anélkül, hogy nagyon megkönnyítenénk a Vojvodina felkészülésének a felkészülését és a kielemzésüket, mennyit lehet elárulni arról, hogy mennyire fog egy más Ferencváros látni a nézőközönség holnaptól?
Gondolom, hogy azért nem árulok el ezzel nagy titkot, hogy ugye az elmúlt időszakban alkalmazott 5 védős vagy 3 védős, kinek hogy tetszik játékrendszert, ugye minden bizonnyal hátra hagyjuk, és ugye a 4 védőset fogjuk játszani, ugye nagyon hasonló lesz a rendszerünk ahhoz, amit a vezetőedző ugye már a korábbi csapatánál is alkalmazott. Nyilvánvalóan ugye mindenhol más játékosok vannak, és mások az erősségek, mások azok az extrák, amiket ugye bele tudnak tenni egy adott játékrendszerbe. Ezáltal minden csapatnál ez egy picit majd másébb fog kinézni, de alapvetően nyilvánvalóan az ő elképzelései szerint, és ahhoz igazodva fog a csapatjátéka kinézni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt ez a 3 edzőmérkőzés, illetve ez a 4 hét munka, ez elég volt arra, hogy azért előre tudjunk lépni napról napra, hétről hétre. Tényleg én bízom benne, hogy a szurkolók, illetve az érdeklődő tévénézők is felfedeznek majd már jó néhány olyan elemet, ami az új vezetőedző munkájának a nyomát fogja mutatni, úgyhogy én tényleg bízom abban, hogy ezekből a dolgokból minél többet fogunk tudni megmutatni az idegenbeli találkozón is már, és tényleg eredményesek tudunk lenni.
A Ferencváros holnap 20 órától játszik a Vojvodina ellen. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A klubhoz kapcsolódó hír továbbá, hogy kivásárolta magát az élő szerződéséből Julio Romão, jelentette be az FTC. A 28 éves brazil középpályás máshol folytatja pályafutását. Molnár Ádin az MTK-ból Lengyelországba igazolt, adta hírről a fővárosi klub hivatalos honlapján. A 22 éves középpályás a Rakov együttesénél folytatja, ahol 2030-ig szóló szerződést írt alá. A Rakov a konferencialiga selejtezőiben kezdi nemzetközi szereplését. A budapesti klub pedig megvásárolta Stipe Radić játékjogát a Dán Viborgtól, és már csatlakozott is az MTK Szlovéniában edzőtáborozó keretéhez. 4 játékos érkezését jelentette be a Videoton FC Fehérvár labdarúgó csapata. Nagy Dominik, Cív Dominik, Kelemen Dávid és Vas Bálint is csatlakozott a kerethez. A rutinos Kocsis Gergő és Varga Roland viszont távozott. A 2026-os labdarúgó világbajnokság után távozik a horvát válogatott éléről Zlatko Dalić, jelentette be a Horvát Labdarúgó Szövetség. Az 59 éves szakember csak nem 9 év után búcsúzik a nemzeti csapattól, amelyet minden idők legsikeresebb horvát szövetségi kapitányaként hagy el. Irányításával Horvátország ezüstérmet szerzett a 2018-as, bronzérmet a 2022-es világbajnokságon, emellett ezüstérmes lett a 2023-as Nemzetek Ligájában, valamint kijutott a 2020-as és 2024-es Európa-bajnokságra is. Kisorsolták az Újpest FC ellenfeleit a Futsal Bajnokok Ligája előselejtezőjében. A német Péter vezetőedző által irányított csapat a koszovói Drenicával, a San Marinoi Muratával és a török Sakarjak Karasuval játszik.
Ez a Sportvilág.
Kijelölte a Sydneybe utazó keretét Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya. A világkupa döntőn a nemzeti csapat alapemberei közül a szingapúri VB-hez hasonlóan ezúttal is hiányozni fog a kapus Fogel Soma. A mieink egy klasszikus centerrel vesznek részt a tornán, és az is kiderült, hogy három balkezes játékos juthat szóhoz. Varga Zsolt a keretéről a vlv.hu-n Stuber Sándornak nyilatkozott.
Alapvetően ugye ez két területe a csapatnak, voltunk már három balkezessel. Ez egy nagyon-nagyon jó helyzet, amikor három jól teljesítő és jó játékosról van szó ugye a balkezes területén. Ebben az esetben így jó helyzetben van ugye most a magyar, vagy ide számítom egyébként a Marcot is, a Vámost is, tehát négy jó balkezesből kell igazából ebben a pillanatban kiválasztani azokat, akik utaznak egy világversenyre. A center kérdés az egy kicsit tágabb és összetettebb kérdés. Egyébként a csapatban van 6 plusz egy játékos, aki be tud menni második centerben. Nyilván úgy van összerakva a csapat ebből a szempontból, hogy tudjuk azt a stratégiát, azt a taktikai repertoárt játszani, ami a legjobban működött az elmúlt időszakban, az elmúlt világversenyeken. Hasonlóan voltunk egyébként világversenyeken is, általában így játszunk. Ugye most azért 3 mérkőzésről van szó, tehát nem egy olyan hosszú világversenyről, hogyha esetlegesen ott sérülés van, akkor legyen egy B alternatíva. Nyilván arra is van egyébként forgatókönyv, ha lenne, de bízunk benne, hogy esetlegesen nem lesz. Úgyhogy összességében meg nyilván azokat a játékosokat szeretném látni, építeni, akik ugye most jönnek. Láttam azoknak is a fejlődését, azok, akik centerként itt voltak még ugye a keretben, azoknak is a teljesítményét, látom a fejlődésüket, ugye vannak a fiatalabbak, Lugosi, aki ténylegesen egy komoly potenciállal rendelkezik. Azért is tartottam itt, azért is tartom itt a további héten is, hogy kap még lehetőséget játszani ugye a horvátok ellen, mert szeretném az, hogyha az ő fejlődése minél gyorsabb lenne. Az idősebb centereknek is megvan a mindegyiknek a maga története, hogy akik kimaradtak, azokkal is mindenkivel beszéltem. Úgyhogy most ebben a pillanatban ezt a stratégiát visszük tovább, amivel idáig is játszottunk. Nyilván egy-két olyan új játékossal kiegészítve ezt a stratégiát, akik még most csatlakoztak be az elmúlt időszakban, az elmúlt fél évben, mint a Döme, vagy akár a Szalai Pepe, ugye, aki már talán régebb óta a keretnek a különbözőképpen meghívott tagja. Most arra látom azt, hogy ténylegesen egy ilyen komolyabb helyzetben is szeretném látni azt, hogy hogyan teljesítenek.
Hát ha a hiányzókat nézem, akkor ugye ott van Vígvári Vince, akinek a sajnálatos sérülése nyilván befolyásolta, kihatott a döntésedre, de megemlíteném azért Somát is, Soma nem utazik. E mögött mi van?
Hát a Vincének a sérülése tényleg úgy volt, hogy amikor megtörténnek ez a kéztörése, akkor még 5 héttel ezelőtt voltunk, és nagyon reménykedtünk benne, hogy ő is, hogy esetlegesen a gyógyulása ugye ezzel a kézoperációval olyan gyors lesz, hogy esetlegesen ténylegesen van esélye arra, hogy kiutazzon még a világkupára. Sajnos ez a gyógyulási folyamatok, azért ezeknek megvan a saját idejük, és így kell, és szerintem túlságosan extrém nagy kockázatot vállalnánk azzal, hogyha most őt vinnénk, vagy terhelnénk ennyi edzéssel. Tehát én szerintem ez egy abszolút egy reális döntés, és egy jó döntés abban a szempontból, hogy azért az játékosoknak az egészsége mindig a legfontosabb. A Sománál családjukok köttek közbe, azért kérte, hogy ezt a nyarat ő kihagyhassa, úgyhogy nála ez történt.
A magyar bajnok Falco az idén döntős görög AEK-kel is egy csoportban szerepel a férfi kosárlabda bajnokok ligája 2026-2027-es idényében. A mai sorsoláson a Falco a céljelű négyesbe került, a görög együttes mellett a belga Antwerpel és az egyes számú selejtező torna győztesével együtt. Főtáblán kezdi a magyar bajnoki ezüstérmes Szolnok a férfi kosárlabda Európa kupában. A Nemzetközi Szövetség tájékoztatása szerint az alföldiek, akik az elmúlt szezonban a bajnokok ligájában indultak, alanyi jogon szerepelnek a 24 csapatos főmezőnyben, amelyhez csatlakozik majd 6 együttes a selejtezőből. Továbbá a BL selejtezőből alul maradt klubok. Hatalmas meglepetésre bejutott a wimbledoni tenisztorna férfi egyes elődöntében Arthur Ferry, aki 3 játszmában verte meg Flavio Cobollit. A legjobb 4 között az ellenfele a negyeddöntőben az amerikai Fritzet szintén 3 szettben legyőző Alexander Zverev lesz. Linda Noskova és Marta Kostyuk is 2 szettben nyert a wimbledoni teniszbajnokság női egyes küzdelmeinek negyeddöntőjében. Így egymással találkoznak a legjobb 4 között. Olaf Kohl nyerte a Tour de France szerdai szakaszát, Thorstein Trem a bukások ellenére is megtartotta a sárga trikót. Kifejezetten stresszes befutót hozott az ötödik szakasz, amit az összetett esélyesek végül gond és időhiány nélkül zártak. Koly korábban még nem indult a túron, de ma rögtön az első olyan szakaszát megnyerte, ami sprintet hozott. Őt hallják most.
Sokáig nem lehettem biztos a győzelmemben, de a korábbi szakasz sikereim magabiztosságot adtak. Bíztam a sprintben, ott bármi megtörténhet. Tudtam, hogy a gyors versenyzők közé tartozom. Jól helyezkedtem a végén, örülök a győzelemnek.
Egy nap alatt tisztúító közgyűlés előtt lemondott a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke, Schneller Domonkos. Döntését azzal indokolta, hogy megnövekedett feladatai miatt nem tudna elegendő időt fordítani a szövetségre, ahol szerinte most békére van szükség. Továbbra is Szőlősi György tölti be a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöki pozícióját. Erről szerdán lakiteleken az MSUS rendkívüli közgyűlésén döntött a szervezet azok után, hogy a tagok közül többen is bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az elnökséggel szemben. A bizalmatlansági indítvány érvényességéhez a 202 szavazó kétharmados többségének kellett volna támogatni azt. Ez nem történt meg, hiszen 85 támogató mellett 180-an nem támogatták az indítványt, míg 80-an tartózkodtak. Szőlősi György és az általa vezetett elnökség folytathatja a munkáját. A Sportvilágot Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást, szép estét mindenkinek. A viszonthallásra.
Ez volt a Sportvilág. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Neledi! Húha! Megvan, mert Magyarján nem még egy gólt is lő! Gól! Meg kell félni! Egy picit még ki kell bírni! Gyurkodálja, olimpiai bajnok, világtudta!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
Önök a Nemzeti Sportrádiót hallgatják, benne pedig a Körkapcsolás, a műsorvezető pedig továbbra is Jó András. Az újra töltve magazin műsorunk legújabb adása következik. Mivel is foglalkozik most ez a műsor? A labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródott története tele van legendás futballistákkal, emlékezetes összecsapásokkal, nagy diadalokkal, meglepő vereségekkel, drámákkal, könnyekkel, örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bírói hibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni, vagy bunda gyanú árnyékolja be. Előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat esetleg bírói ítélet miatt váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A Nemzeti Sportrádió újratöltött című magazinjának júliusi adása ezekből idéz fel 5 igazán emlékezetes összecsapást.
Ez az Újra töltve, a Nemzeti Sportrádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra töltve című magazinműsor 14. részét hallják. A következő percekben a labdarúgás legfontosabb tornájával foglalkozunk, néhány emlékezetes világbajnoki találkozót mutatunk be. Az általunk kiválasztott 5 különböző mérkőzés mindegyikét egyes sportújságíró vagy sporttörténés segítségével igyekszünk elhelyezni térben és időben. Tartsanak velünk! A labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó története tele van legendás futballistákkal, emlékezetes összecsapásokkal, nagy diadalokkal, meglepő vereségekkel, drámákkal, könnyekkel, örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bírói hibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni, vagy bunda gyanú árnyékolja be, előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat, esetleg bíróítélet váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A következő percekben felidézünk a VB történelem furcsa, vitatott, különleges és néha egészen sötét meccseiből néhányat. Olyan találkozókat, amelyeknél nem csak az az érdekes kinyert, hanem az is, mi történt valójában.
Harcos vagyok, nekem így jó, úgy nem rám számol a bíró. Ha kérdezné, tehát igen, én nyerek, és nem kell hozzá 12 menet.
1962. június 2-a. Chile, Olaszország, 2-0. A Santiago-i csatanéven elhíresült mérkőzés a labdarúgó világbajnokság történetének talán legdurvább, legvadabb összecsapása volt, pedig sokáig még az sem volt egyértelmű, hogy Chile lesz az 1962-es világbajnokság házigazdája. Dénes Tamás sporttörténész így idézte fel az ezzel kapcsolatos dilemmákat.
Egy olyan országról beszélünk, amely ugye 1954-től kezdődően harcban állt a VB rendezés megkapásáért. Ugye a Dél-Amerikai Szövetség, miután Európa rendezett 54-ben és 58-ban, világossá tette, hogy a következő világbajnokságot majd Dél-Amerikában kívánja megrendezni, és abban az esetben, hogyha a FIFA nem így dönt, akkor akár a dél-amerikaiak bojkottálják is a tornát. Argentina tűnt a rendezésre a legesélyesebbnek, de a FIFA preferált a Chile rendezését is, akár még egy olyan akkor még eredetnek megható, már megszokott gondolat is társult ehhez, hogy társrendező legyen Chile, de aztán végül önállóan kandidált a két ország.
1960 májusában a valamiért legerősebb 9,5-ös földrengés rázta meg Chilét, az ország infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett, így az 1962-es VB megrendezése is veszélybe került. Carlos Dittborn, a szervezőbizottság elnöke a drámai helyzet ellenére is kiállt a rendezés mellett. A sokszor idézett mondata, miszerint mivel nincs semmink, mindent megteszünk az újjáépítésért, lelkesítőleg hatott. A stadionokat és az infrastruktúrát rekordidő alatt sikerült helyrehozni, emelnek eredményét Dittborn már nem láthatta, ugyanis elhunyt a VB rajtja előtt egy hónappal. Chile nem gazdag rendezőként, hanem bizonyítási kényszerrel küzdő országként várta a tornarajtját, de a lelkesedést felváltotta az indulat, miután két olasz újságíró Antonio Girelli és Corrado Pizzinelli még a torna kezdet előtt sértő cikk sorozatot jelentett meg Chiléről és annak fővárosáról, Santiagóról. Narrátor Szilágyi Dóra.
Tiszta őrület, hogy Chilében fogják megrendezni a labdarúgó világbajnokságot. Santiago elmaradott város. A telefonok nem működnek, vagy ha igen, az európai hívás egy vagyonba kerül. Egy levél 5 nap alatt érkezik meg, a taxik pedig olyan ritkák, mint a hűséges férjek. Santiago szörnyű, egész városrészeket ural a prostitúció. A chileiek jelentős része alultáplált, írástudatlan, szegény és hajlamos az alkoholizmusra.
Az újságcikkek csak rátettek még egy lapáttal a két ország között már korábban is meglévő ellentétekre. Ezekről Dénes Tamás sporttörténész beszélt.
Az olasz futball az különösen szálka volt a dél-amerikai országok futball szurkolói szemében abból a szempontból, hogy miközben már a 30-as évektől a legjobb dél-amerikai játékosok egy része Olaszországban játszott, és ott adott esetben állampolgárságot kapott, mint oriundó, tehát olasz nemzetiségű vagy olasz gyökerű futballista. Ez az 50-es években felerősödött. 1962-ben Chilében az olasz válogatottból négy dél-amerikai játékosi szerepet, José Altafini és Angelo Sormani brazilok voltak, Humberto Maschio és Omar Sivori pedig argentinok, megint csak nem növelte mondjuk az olaszok ott a népszerűségét.
A cikkek a chilei sajtóban felháborodást váltottak ki. A helyi lapok visszatámadtak, az olaszokat fasisztákkal, mafiózókkal és drogügyekkel azonosították. A hangulat annyira elmérgesedett, hogy az olasz újságíróknak el kellett hagyniuk Chilét, egy argentin kollégájukat pedig állítólag olasznak nézték egy santiagói bárban, s úgy megverték, hogy kórházba került. Ilyen előzmények után került sor 1962. június 2-án a Chile és Olaszország közötti világbajnoki mérkőzésre, amelyen egy megsértett és egy ellenséges közegben futballozó ország csapata találkozott. Így nem csoda, hogy 12 másodperc után megvolt az első chilei szabálytalanság. Az ezután történteket az angol Time magazin így foglalta össze. Az idézetet Katona László felolvasásában hallják.
Ken Ashton játékvezető 5 percen belül kénytelen volt véget vetni egy potenciális ökölharcnak az ellenfél csapatai között. Nem sokkal ezután az olasz középpályás Giorgio Ferrini úgy reagált Honorino Landa szabálytalanságára, hogy a játékvezető előtt belerúgott. Az angol gondolkodás nélkül kiállította Ferrinit, aki azonban nem volt hajlandó elhagyni a pályát. Az olasz tudni akarta, miért nem kapott sárgalapot Landa, majd sértettségében még 8 percig a pályán maradt, a közönség sziszegése és fütyszó közepette egyre dacosabb lett. Végül egy chilei rendőrökből álló osztag erőszakkal kísérte le a pályáról.
A folytatás sem volt szebb. A történteket Dénes Tamás sporttörténész idézte fel.
Közben azt nem vette észre, hogy Landa ököldel bevágott egyet egy olasznak, mint hogy az sem, hogy Leonel Sanchez, aki a Chilek egyik legjobb játékosa volt, Mario Davidot ütötte meg. Ellenben, amikor David fejbe rúgta, később Sanchez azt észrevette, és hát Sanchez mondjuk annyira felbátorodott azon, hogy az első incidens megúszta, hogy egy ökölvívókat megszégyenítő balcsapottal eltörte Humberto Maschionak az orrát, sőt állítólag, én ezt John Footnak a Calcio című könyvében olvastam, bizonyos legendák szerint a chilei miközben ütött még egy áruló kifejezést, és mondott egy kiáltott spanyolul a dél-amerikai származású, de már az olasz válogatottban szereplő argentin játékosnak.
A Jaime Ramirez és Jorge Toro góljával 2-0-ás chilei győzelemmel záruló találkozóhoz tartoznak a BBC televízióban a mérkőzést néhány nappal később értékelő kommentátor David Coleman szavai. Narrátor Szegő Tibor.
Ez a mérkőzés a futball történetének legbutább, legszörnyűbb, legundorítóbb és legszégyenletesebb bemutatója volt. Ez volt az első alkalom, hogy ezek az országok találkoztak, és reméljük az utolsó is. Chile nemzeti mottója így hangzik. Ésszel vagy erőszakkal. Ezúttal a chileiek nem voltak észszerűek, az olaszok csak erőszakot alkalmaztak, az eredmény pedig katasztrófa lett a világbajnokság számára.
A történtek után azon már meglepődni sem érdemes, hogy a találkozó másnapján napvilágot látó reakciók alapján, mint a két különböző mérkőzés láttak volna a felek. Jorge Piz, a Chilei Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja így nyilatkozott. Felolvasó Tóth Béla.
Úgy tűnt, az olaszok kizárólag azzal a szándékkal léptek pályára, hogy megsebesítsék a chileieket. Olyan volt, mint egy rodeó. Őszintén szólva szerintem doppingoltak. Most már látom, hogy szükség van a játékosok laboratóriumi vizsgálatára a mérkőzések után.
Ezzel szemben az olaszok hivatalos panaszt nyújtottak be a FIFA-hoz Ken Ashton elfogult bíráskodása miatt, sőt, odáig mentek, hogy szerintük a chileiek kannibálok módjára viselkedtek a pályán. Amikor a mérkőzésen történtek híre elérte Olaszországot, az olasz hadsereget kellett bevetni a római chilei konzulátus védelmére. A találkozó játékvezetője Ken Ashton utólag így értékelt az esetet. A nyilatkozatot Szegő Tibor idézi.
Nem futballmérkőzést vezettem, hanem katonai manőverekben működtem közre játékvezetőként.
Dénes Tamás sporttörténész a labdarúgó VB történetének egyik legbrutálisabb találkozójának utóéletéről is szolgált néhány érdekességgel.
A csoportszakaszban a chileiek tovább jutottak és eljutottak egészen az elődöntőbe, az olaszok pedig kiestek. Az olaszok óriási csalódással élték meg azt, hogy kiestek a világbajnokságon. Tulajdonképpen annak mondjuk ehhez a találkozóhoz nem volt köze, a gyenge szereplésnek igen, hogy úgy döntöttek, hogy aztán csökkentik a külföldi játékosok számát, tehát nem lehetett egy idő után már új külföldi játékosnak igazolni a kácsóba. A chileiek viszont mint egy ugródeszkának használták ezt a találkozót, és történetük legjobb világbajnoki szereplését produkálták.
Érdekesség, hogy 4 évvel később, 1966-ban az angol világbajnokságon, vagy angol rendezési világbajnokságon szintén összefutott a csoportkörben a két csapat, akkor Olaszország győzött 2-0-ra. Annak a mérkőzésnek a hangulatán érezhető volt a feszültség, vagy 4 év elég volt a feleknek ahhoz, hogy mindent elfelejtsenek?
Azt olvasom, hogy benne volt az olasz játékosokban különösen, akadt még néhány, aki játszott mind a két mérkőzésen, ez az akkori eset. De hát a chilei válogatott közel sem volt annyira erős már, mint 1962-ben. Hozzáteszem, 1966-ban is az olaszok óriási csalódást keltettek a világbajnokságon, hiszen miten a észak-koreai csapattól kikaptak Pakdoiknak a góljával. Jóval a reményeik előtt haza kellett, hogy térjenek, elbúcsúztak a világbajnokságtól. Ez volt az az emlékezetes eset, hogy az olaszokat nem egy csoportban reptették haza, hanem különböző városokban szállt le a gépük éjszaka, és akadt, ahol rohadt paradicsommal dobálták meg őket.
Ha nem is közvetlenül, de a santiagói csata is szerepet játszott a világ futballjának egyik meghatározó újításában, ugyanis a mérkőzésen bíráskodó Ken Ashton később a sárga és piros lapok rendszerének kidolgozásáról vált ismerté. A korabeli bíráskodással kapcsolatban problémaként vetődött fel, hogy sokszor a játékosok és a szurkolók sem értették egyértelműen, ki kapott szóban figyelmeztetést, milyen fegyelmezési fokozatok vannak, kit és miért küldtek le a pályáról. Ashtonban az 1966-os VB idején született meg a színes lapok gondolata, amikor a közlekedési lámpák logikája, azaz a sárga figyelmeztetés, a piros a megállás alapján univerzális jelrendszert keresett. Az először az 1970-es világbajnokságon alkalmazott sárga és piros lapos rendszer a korábban kialakult káoszokra adott vizuális és nyelvtudástól független választ. Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1978. június 21-e. Argentina-Peru 6-0. A rozáriói buntagyanú. A világbajnokság történetének mindmáig egyik legvitatottabb, legtöbbet elemzett mérkőzése. Bár a FIFA még az előző kormány pályázatát elfogadva adta Argentinának a VB rendezési jogát, a torna idején már Jorge Rafael Videla vezetésével véres katonai diktatúra irányította az országot. Ebben a helyzetben a hatalom számára a világbajnokság nem egyszerű sportesemény volt, hanem inkább propaganda eszköz, amivel be akarta bizonyítani a világnak, hogy Argentina stabil, egységes ország. Akkoriban ugyanis Argentinát az állami terrorral, a kínzásokkal és az embertelen bánásmóddal azonosították. Ahhoz, hogy a későbbieket megértsük, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője Ballai Attila segítségével érdemes kicsit bővebben szót ejteni a világbajnokság hátteréről.
Argentina győzelemre ítéltetett. Azért rendezték meg a világbajnokságot, hogy ez a csapat most már végre egyszer révbe érjen. Egyébként az Európán kívüli VB-knek mindig volt ilyen hangulatuk, hogy most vagy soha. Rögtön az elején 1930 Uruguay függetlenségének a 100 éves évfordulát ünnepelte. Uruguay-Argentina döntő volt, majdnem háború robbant ki a két ország között. Még abba se tudtak megegyezni, hogy milyen labdával játsszák a döntőt, ezért az első fél időt argentin labdával játszottak, a másodikat Uruguayval. Nem mellékesen az argentin labdával az argentinok 2-1-re vezettek, aztán Uruguay 3-0-ra hozta a saját labdával a második fél időt. 1950-es VB-n ugye a brazilok, amikor mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ezt ők fogják megnyerni, és a Maracanában az utolsó meccsen 200 ezer nézőt 2-1-re kikaptak Uruguaytól. A szemtanúk szerint többen onnan vetették magukat a mélybe a stadionnak az ormerőt, a öngyilkosok lettek. 1962 Chile, akkor éppen nem volt katonai hunta Chilébe, két hunta között egy aránylag demokratikus berendezkedési ország volt, de ettől még az olaszok elleni meccsen amilyen segítséget kaptak a chilek, és amilyen botrányos volt a meccs, az ugyancsak párját ritkítja, Európában elképzelhetetlen lenne. Aztán jött a 78-as VB, és 2002-ben én ott voltam Koreában, amikor Dél-Koreát becsalták a négybe, és a dél-koreai elnök a spanyol elleni negyeddöntő után azt mondta, hogy az ország 5000 éves történetének legboldogabb napja. Most ennyit úgy általában. Ez a világbajnokság pedig nem csak az a fontos, hogy Európán kívül és Argentínában volt, első ízben Argentínában, hanem az is, hogy mikor. A Jorge Videla féle katonai huntának a kellős közepén. Egy olyan országban, ahol aki ellenzéki gondolatot megfogalmazott, azt inkább fizikailag semmisítették meg, de politikailag biztosan. Elképesztő korrupció, rohanó, szárnyaló infláció, romokban lévő gazdaság, sikert kellett felmutatni. és ennek a sikernek egyetlen eszköze volt az argentin futball válogatott, ezért aztán amögé mindent oda tettek. Ennek első szenvedő alanya a magyar csapat volt, ugye, hiszen Argentínával egy csoportba játszottunk, 2-1-re kikaptunk, a magyar futball vezetőség óriási hibája volt, hogy komolyan gondolt, hogy mi azt a meccset meg tudjuk nyerni, és arra tettünk fel mindent. Ezért aztán nem csak egy meccset, hanem mindent el is vesztettünk. Argentina így haladt tovább, győzelemre ítéltetve egészen a bizonyos Peru elleni mérkőzésig.
Az első csoportkörből a hazaiak Olaszország mögött, Franciaországot és Magyarországot megelőzve a második hely jutottak tovább. A második csoportkörben pedig a Lengyelország elleni 2-0-es győzelmet a Brazíliával szembeni 0-0-es döntetlen követte. Ez utóbbi találkozó magyar vonatkozásáról Balai Attila beszélt.
Amikor nyilvánvaló volt, hogy hogyan fog kinézni a két középdöntős csoport, a két négyes csoport, akkor az első pontban lehetett tudni, hogy Argentina és Brazília küzd majd a világbajnoki döntőért. Mert nem volt elődöntő, hanem a két négyes csoport győztese egyből VB döntőt játszott. És a második körben, a középdöntő második körben az Argentina-Brazília mérkőzés egy 0-0-ás döntetlent hozott. Tehát ha azt a brazilok megnyerik, akkor ők vannak ott, nincs mese. És ez a mérkőzés megmaradt a normalitás keretei között, és ebben óriási szerepe és érdeme van a játékvezetőnek, bizonyos Palotai Károlynak, aki úgy lefújta azt a meccset, hogy az egész világ leborult előtte. Mert ott aztán tényleg puskaporos volt a hangulat. De ezután nyilvánvalóvá vált, hogy a gólkülönbség fog dönteni a két nagy között, és mivel, ahogy mondod, a brazilok előbb lejátszották a meccsüket, lehetett tudni, hogy Argentínának 4 góllal meg kell vernie Perut.
A két dél-amerikai gigász döntetlen, miután a Peru elleni meccs döntött arról, melyikük jut be a döntőbe. A képlet egyszerű volt. Az argentinoknak legalább 4 góllal kellett nyerniük a fináléhoz, minden más esetben a brazilok játszottak a világbajnoki trófáért. Az argentin-perui meccset megelőző hangulatot Balai Attila idézte fel.
Lehetett tudni, hogy Argentínának 4 góllal meg kell vernie Perut. Ez az addigiak alapján nem tűnt egyszerű történetnek, mert az argentinok összesen lőttek 6 gólt, Peru pedig parádésan kezdett. Én akkor szerettem bele Peruba a 78-as VB első meccsén, amikor Skóciát 3-1-re úgy megverte olyan egyéni teljesítményekkel és futballal, mint az álom. Aztán azért valamelyest kezdett ez a csapat kifulladni szerintem, mert a középdöntő első meccsén például 3-0-ra simán kikapott a braziloktól. De amit ezen a 6-0-ra elveszített mérkőzésen műveltek a peruiak, ugye a magyar tévét közvetítette ezt a meccset, és megvolt az előélete még itthon, a magyar sajtóban is. A meccs napján megjelent Népsport idézett egy brazil újságot, amelynek az volt a szalagcím, hogy óriási disznóság készül ellenünk, de semmit nem tehetünk ellene. Tehát nagyjából azért már elég sokan felvázoltak, hogy mi várható. Például azt, hogy a peruiak kapusa, az egyébként kiváló kirógá, nem csak hogy Argentínában született, hanem Rosarióban a meccsnek a színhelyén, tehát ott elég komoly és élénk hatások érhették, és már előre beszéltek mindenféle ilyen kormányközi egyeztetésekről, egyebekről. Ez vagy igaz, vagy nem. Hozzáteszem, ha igaz, akkor utóbb egyik félnek sem állt érdekében, hogy ezt bizonyítsa. Az viszont tény, kép is van róla, hogy Argentina köztársaság elnöke, Jorge Videla, a mérkőzés előtt bement a perui öltözőbe, ahol hosszasan esetelte a két ország békés baráti viszonyát, és hogy reméli, hogy ez így is marad, csak azt nem mondta, hogy gyerekek, ehhez minimum 4-et ki kell kapnotok.
Az imént említett eset az argentin elleni meccsre készülő perui játékosok pályafutása talán legbizarabb pillanata lehetett. Erről a csapatkapitány Héctor Csumpitász később így nyilatkozott. A narrátor Tóth Béla.
Az öltözőnkben egyszer csak megjelent Jorge Rafael Videla és az amerikai külügyminiszter Henry Kissinger. Úgy tűnt, mintha csak azért jöttek volna, hogy üdvözöljenek minket. Azt mondták, remélik jó meccs lesz, mert az argentin szurkolókban nagy a várakozás. Sok szerencsét kívántak és kimentek. Egymásra néztünk és azon tűnődtünk, miért hozzánk jöttek be. Nem inkább az argentin öltözőbe kellett volna menniük? Mi folyik itt? Sok szerencsét kívántak nekünk. De miért? Ez elgondolkodtatott minket.
Perut 1978-ban Francisco Morales Bermudez tábornok, a perui forradalmi fegyveres kormányvezetője kormányozta. Az öltözőben a tőle érkező levelet is felolvasták, a szöveg a két ország barátságát és együttműködését hangsúlyozta. Az öltözői eset különös utóélete, hogy bár a perui csapat játékosai egyöntetően állítják, Henry Kissinger és Jorge Rafael Videla ott jártak az öltözőben, az amerikai külügyminiszter később erre nem emlékezett. A narrátor Szilágyi Dóra.
Egyáltalán nem emlékszem arra, hogy Peru öltözőjében jártam volna Videlával.
A perui csapat játékosai ilyen előzmények után igencsak furcsa hangulatban futottak ki a pályára. A VB addigi meccsein legfeljebb 2 gólt szerző argentinok 2-0-ás fél idő után 6-0-ás sikerrel kvalifikáltak a világbajnoki döntőbe. A történeti hűség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy Peru az azt megelőző 5 meccsen összesen 6 gólt kapott. A Népsport június 23-ai számában megjelenő tudósításban alig leplezett módon a sorok között rejtették el a lényeget. A felolvasó ismét Szilágyi Dóra.
Úgy festett ez a mérkőzés, hogyha az argentinoknak 10 góllal kellett volna nyerniük a döntőbejutáshoz, akkor annyival győztek volna. A két csapat, mintha nem ugyanazon a találkozón játszott volna. Az argentinok megszállottakként eltökélten, sokszor az eszközökben sem válogatva küzdöttek a döntőbejutásért. A perúiak pedig, mintha barátságos mérkőzést játszottak volna a VB végén. Az argentin csapat ezen a VB-n még nem játszott ilyen jól, de ellenfelük hihetetlenül gyenge teljesítménye volt csillogásuk oka.
Az argentinok döntőbe jutása, majd ott a hollandok legyőzése és a VB arany egy ideig felettette a történteket, utólag azonban számos teória láthat napvilágot az argentin-perui mérkőzés kapcsán. A gyanú egyik központi alakja Ramon Quiroga, a perui kapus volt, aki Argentinában, Rosarióban született, majd honosított perui válogatott lett. Ez önmagában természetesen nem bizonyíték, de a 6-0 után sokakat elgondolkoztatott, hogy az argentin születésű kapus éppen Argentin ellen kapott 6 gólt egy döntőbe jutást eldöntő meccsen. A másik sokat emlegetett név Rodolfo Manzo, perui védő. Egyes későbbi állítások szerint ő is érintett lehetett, sőt olyan történtek is keringtek, miszerint pénzt vagy klubkarrierrel kapcsolatos előnyt kaphatott. José Velázquez az 1978-es perui válogatott középpályása, 2018-ban a Perui Trome című lapnak adott interjújában konkrét vádakat is megfogalmazott. A cikkből felhasznált részletet Tóth Béla narrálásában hallják.
A mérkőzés előtti estén Marcos Calderón szövetségi kapitány bejelentette, nem Quiroga fogja védeni a kapunkat, mivel argentin származású. Aztán persze ő kezdett. Rodolfo Manzo, Raúl Goriti, Ramón Quiroga és Juan José Muñante adták el a becsületüket. Sőt, rosszabb, eladták a hazájukat egy maroknyi pénzért. Persze ezt soha nem fogják beismerni, de legalább életük végéig magukkal hordozzák ezt a szégyent.
A megvádolt játékosok tagadták az állításokat, mondván ezekre nincs bizonyíték. Quiroga Velázquezt elmebetegnek nevezte, majd így folytatta. Narrátor Szegő Tibor.
Nem adtam el magam. Ha pénzt fogadtam volna el, nem tudnék végig sétálni Limán. 4 évvel később is ott voltam a világbajnokságon, és a perui szurkolók mindig tisztelettel bántak velem. Ha veszíteni akartam volna, egy nappal sem tudtam volna tovább élni ebben az országban. De lám, több mint 40 éve itt élek.
A 6-0-ás eredménnyel záruló argentin-perui találkozó utólag Peru mellett Argentinában és a közvetetten érintett Brazíliában is éles visszhangot váltott ki. Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője ezeket is felidézte.
A perui visszhang minimum ellentmondásos volt. Argentinában ott akkor még abban a pillanatban szerintem legfeljebb egy-két nagyon vágyfülű vagy ellenzéki emberbe vetődhetett fel, hogy ez így nem volt jó. De például hosszú évekkel később Leopold Luque az egyik csatár, aki az ellenünk például az egyenlítő gólt szerezte, és ezen a meccsen is rugott 2-t, úgy fogalmazott, hogy hát ha akkor tudtam volna, vagy így utóbb, nem nagyon vagyok büszke arra, ami történt. De mi akkor nem is sejtettük, hogy mi az egész, csak futballoztunk. Hát a brazilok azok egyértelműen álltak elő a különféle összeesküvés elméletekkel, amelyek aztán lehet, hogy gyakorlatok is voltak. Először nagyjából arról volt, hogy ugye nem kell mondani, hogy a dél-amerikai államok a 70-es években gazdaságilag nem álltak túl jól. Egy-egy rosszabb évjárat a termésekben az éhínséget is okozhatott. És Peruban pont ez volt a helyzet. És hogy született állítólag kormányközi egyezmény arról, hogy nagyon komoly gabona export vagy import, attól függ, melyik ország szempontjából nézzük, következhet, hogyha kikapnak ennyivel. A 2010-es években valamikor egy komoly bírósági tárgyalás volt arról egyébként, hogy a két ország közti kiadatási egyezmény dacára olyan perújakat szöktettek át Argentínába, akiket Argentínának vissza kellett volna toloncolni a Peruba, de Jorge Vidal elnök azt mondta, hogy maradhatnak egy esetben, ha kedvező eredmény születik az Argentina-Peru mérkőzésen. Ez bírósági tárgyalás volt, erre tanúk vannak, tehát ez nem valami légből kapott információ. És akkor ugye ott van még ez a Quiroga száz szegény, pedig ez egy elképesztő kapus volt Quiroga, tehát volt, hogy a félpályán cselezett, őrült volt, de ezen a meccsen igazi potyagolt nem kapott. Más kérdés, hogy olyan óriási bravót sem mutatott be, mint amelyeket amúgy szokott.
A magyar futballban is volt egy hasonló trauma. Az 1986-os VB-n Irapuátóban a szovjetektől mi is 6-0-ra kaptunk ki. Az a vereség máig érezhető sebeket ejtett a magyar futballon, mint hogy az 1978-ban történtek kétségkívül hatással voltak Peru következő évtizedeinek labdarúgására. Balai Attilától azt kérdeztük, lehet-e párhuzamot vonni a két eset között?
Abszolút benne lehet, és nem csak konkrétan az, ami nálunk történt, hogy ahogy mondtuk, hogy a fürdővízzel kiöntötték a gyereket is, hanem ott az az önvád, ami lehet, hogy a hivatalos kommunikációkban nem kapott teret, de a perui futball akkor megszégyenült úgy, hogy saját magát szégyenítette meg, és Peruban a futball ugyancsak, mint Dél-Amerikában máshol vallásnak számított. A játékosok az 1978-as VB meccsei előtt egy oltárképhez imádkoztak az öltözőben például. Na most, hogyha ilyen lelki beállítottság után úgy kapsz ki hatnóra, hogy te se teszel semmit azért, hogy ne legyen ilyen megalázva a vereség, abba bele lehet rokkani lelkileg, morálisan generációkat tehet tönkre, meg hosszú időre egy sportágat. Nagy bánatomra ez történt, és hogyha most megnéztük a jelenleg zajló világbajnokságnak a selejtező sorozatot, amikor azt láttuk, ugye, hogy 10 dél-amerikai csapat játszik körmeccset, 6 közvetlenül kijut a világbajnokságra. Még a 7. is folytathatja interkontinentális selejtezővel, és Perúnak, ennek az egykori kiváló futballhatalomnak még a 7 bejutásra sincs esélye, akkor most azt lehet mondani, hogy nagyon hosszú ez az árnyék.
Akadnak elméletek, melyek szerint a szálak a játékosok szintjénél jóval magasabbra vezetnek, a találkozó kapcsán magas szintű államközi egyezményről szólnak. A The Sunday Times tényfeltárása szerint Argentina a meccs után nem sokkal 35 ezer tonna ingyen gabonát szállított a gazdaságilag összeomlott Perúnak, emellett az argentin jegybank feloldott egy 50 millió dolláros zárolt hitelkeretet a perui kormány számára. Fernando Ledesma volt perui szenátor, később egy argentin bíróság előtt eskü alatt vallotta, a 6-0-ás meccs a diktatúrák közötti politikai alkú része volt. Perú baloldali politikai menekülteket és disszidenseket adott át az argentinoknak, cserébe a perui kormány utasította a válogatottat, hogy súlyos vereséget szenvedjen. Bizonyíték persze erre sincs. A VB történelem legkülönösebb mérkőzéséről a pontos igazságot még most, 48 évvel később sem ismerjük, a bundagyanú azonban megingathatatlan. Videla és Kissinger öltözőbeli látogatása, Perú második félidei összeomlása, a perui játékosok nyilatkozatai, az akkori katonai diktatúrát jellemző gyanús körülmények, s végül az argentinoknak kedvező végeredmény mind egy irányba mutatnak. Önök az Újratöltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1982. június 25-e, Gijón. NSK Ausztria 1-0. A futball VB történetében a gijóni szégyenként bevonuló találkozó. Itt szó sem volt politikai háttéralkuról, ellentétről, pénzről, bundáról, a botrányt kavaró meccs lényege ennél felszínesebb és cinikusabb. Olyan eredmény elérése volt a cél, amely mindkét félnek megfelelt, a játékosok pedig ennek érdekében meg is tettek mindent. Mindent, amit ez esetben a semmi szinonimájaként kell érteni, nem csoda, hogy a mérkőzést a gijóni szégyen mellett a gijóni meg nem támadási egyezményként is emlegetik. Mindez azért is volt fájó a FIFA-nak és a világbajnokság szervezőinek, mert egyébként az 1982-es spanyolországi volt minden idők egyik legjobb világbajnoksága. Ezt a véleményt osztja el Pap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője is.
Én nem nagyon ismerek olyan embert, aki mondjuk... Általában az 1970-es VB-re szokták azt mondani, hogy minden idők legjobb VB-je. Na most azt én még pont nem láttam, készségére hiszem, hiszen aki látta, az azt mondja, de aki nem látta a 70-es VB-t, én még nem találkoztam olyannal, aki szerint a 82-es lett volna minden idők legjobb VB-je. Én is úgy gondolom, hogy volt legalább 6-7 olyan csapat, amelyik oda-vissza a környékbeli VB-ket, mindegyiket megnyerte volna, de hát ez csak egy nyerhette meg, egyébként ugye az olasz. De hát az általam valaha látott legjobb brazil válogatottot játszott, be se jutott a 4-be. Fantasztik, a címvédő argentinok annyit változtak 78 óta, hogy még Diego Maradonájuk is volt, be se jutottak a 4-be. Szenzációs francia csapat, 2 évvel később Európa bajnok lett, nem jutottak döntőbe. A németek extrák voltak, nem nyerték meg a VB-t. Az olaszoknak volt egy óriási mázliuk, egy Paolo Rossiuk és egy fantasztikus szériájuk a végén, amivel aztán megnyerték a világbajnokságot, de a lengyelek is extrák voltak, tehát szenzációs, mert angolok nagyon jók voltak, tehát, és még mi magyarok is, hát ez volt az a VB, ahonnan legalább nem szemlesütve kellett hazakullognunk, mi mégiscsak itt állítottuk fel a VB körök gólrekordját, a 10-1-et Salvador ellen, és negyed órával a vége előtt még továbbjutásra álltunk Belgium ellen, amelyikkel két évvel az előtti EB ezüstérmes, 4 évvel későbbi VB elődöntős Belgium ellen játszottunk 1-1-et. Ma már Jean-Marie Pfaffot kiállították volna, mert utolsó emberként elütötte fazekast. A bármelyik későbbi, ez volt az első 24 csapatos VB, bármelyik későbbi 24 csapatos VB-n a 3, vagy akkor még ugye győzelemért 2 pont járt, vagy később 4 pontunkkal, a 10-1-es győzelmünkkel vidáman tovább jutottunk volna, mint legjobb csoport harmadik, de itt nem ez volt a lebonyolítás, úgyhogy itt nem jutottunk tovább. És azért ezen a VB játszották azt a olasz-brazil középdöntőt, Paolo Rossi 3 góljával nyertek az olaszok 3-2-re, ami tényleg minden idők egyik legnagyobb VB meccse, a másik az teljesen szubjektív. Számomra a német-francia elődöntő minden idők legnagyobb VB meccs, ami 3-3 lett hosszabbításba, csak ollózós gólból volt 3 azon a meccsen, és aztán 11-es párba jutottak tovább a németek. Ez volt az a meccs, ahol Schumacher elütötte Batistont, és azért is ma már piros lap járna, ott pedig semmiféle következménye nem volt, de egyébként az a meccs nem arról szólt, mert az a meccs az amúgy is szenzációs volt, mint ahogy az egész világbajnokság.
Foglaljuk össze az NSK Ausztria mérkőzés előzményeit. A világbajnokság második csoportjában Algéria 2-1-re legyőzte az NSK-t, Ausztria 1-0-ra Chilét, ezt követően az NSK-Chile meccs 4-1-re, az Ausztria-Algéria találkozó pedig 2-0-ra végződött.
Az utolsó fordulóban 1982. június 24-én Algéria 3-2-re nyert Chile ellen, így a másnapi NSK-Ausztria összecsapás előtt már tudták a csapatok, hogy legfeljebb két gólos NSK siker esetén mindketten továbbjutnak, Algéria pedig kiesik. A továbbjutásra döntő találkozónak 4 évvel korábbról volt némi előélete, erről Elpa István beszélt.
A 78-as VB-n ott 2-4-es középdöntő csoport volt, az még egy 16 csapatos VB volt, és ott a németek és az osztrákok, a hollandokkal és az olaszokkal voltak egy 4-es csoportban. Egyébként ott a másik ágon az argentinok a Perút verték 6-0-ra, úgyhogy tudták, hogy egyébként 4-el is elég lett volna nyerniük, tehát nem kellett volna 6-tal nyerniük, de nyertek 6-tal, tudták, hogy ha 4-el nyernek, akkor döntősök. A németeknek a bronzmeccs volt a tét, az osztrákok elleni utolsó meccsen, az Kordobában volt, Argentinában. Emlékszem, a 80-as években volt egy Wurlitzer című kívánságműsor az osztrák tévében, Szombathelyen laktam, és Andor osztrák tévét néztünk, és két dolog volt, amit minden héten legalább egyszer kértek. Ez egy ilyen önök kértékszerű, de videó kívánságműsor volt, tehát zenék is, meg tévés bejátszások. Minden héten legalább egyszer kérték azt, amikor 1955-ben a Belvedere erkélyéről Ausztria semlegességét, az osztrák államszerződést kihirdetik, hogy eltűnnek a hadseregek, és azt a semleges lesz, a másik pedig a 78-as kordobai meccsen Hans Krankl győztes gólja, amivel 3-2-re megverték a németeket, mert ez nekik hihetetlen fontos volt, úgyhogy ezért is én elég kevésbé hiszek a megegyezésbe, de abba igen, hogy miután tudod, hogy ami van, az neked jó, nem kockáztatod. Itt ezen a meccsen inkább erről volt szó.
A németek centere Horst Rubes már a 10. percben megszerezte a vezetést, ám ezt követően a két együttes a maga részéről gyakorlatilag befejezetnek tekintette a találkozót. A hátralévő 80 perc értékelhetetlen produkciót hozott. A Nésfort másnapi száma erről így írt. A felolvasó Szilágyi Dóra.
Békés passzolgatás volt, a komoly futball megcsúfolása. Minden meggyőződés nélkül terelgették a labdát a játékosok, említésre méltó esemény szinte nem is történt. Azt természetesen nehezen lehetett volna elvárni a 22 labdarúgótól, hogy kiélezett küzdelemben kockára tegyék továbbjutásokat. Az azonban már ugyancsak bosszantó volt, hogy sem a stadionban helyet foglaló szép számú közönséget, sem pedig a tévénézők millióit nem méltatták még csak annyira sem, hogy egy picit elhitessék velük, VB mérkőzésről és nem békés testmozgásról van szó. A Mundiál első úgymond bunda mérkőzése alig ha kerül be a futball aranykönyvébe.
A lelátón ülők már a mérkőzés közben tiltakoztak. A spanyol nézők azt skandálták, fuera, fuera, vagyis kivelük. Közben pedig Algériát éltették. Az angol Guardian beszámolója szerint algériai szurkolók pénzt lengettek, pénzt égettek és bundát kiáltottak. Egy német szurkoló pedig tiltakozásul állítólag elégette a saját zászlóját. A helyi spanyol sajtó különösen keményen fogalmazott, a meccset gúnyosan Anschlussként emlegették, utalva Ausztria 1938-as Németországhoz csatolására. A Guardian összefoglalója alapján a nyugat-német sajtó is támadta a csapatot, szégyenként minősítette a pályán történteket. Az Algériai Labdarúgó Szövetség hivatalos tiltakozás nyújtott be a FIFA-nak, amiben többek között ezt írták. Katona László narrálását hallják.
Az volt a benyomásunk, hogy a két csapat megállapodott az eredményben. Ebben partnerük volt a skót játékvezető is, aki nem szólította fel komolyabb játékra az együtteseket. Egy pártatlan bíró talán le is fújta volna a komolytalan játszadozást.
Az algériai felháborodása jogosnak tűnt, hiszen a németek legyőzésével, ami akkoriban ritkaság számba menő csodának számított, közel kerültek a továbbításhoz, amivel Elpa István is egyetért, de hozzáteszi, ők is tettek volna azért, hogy elkerüljék a történteket.
Addig az, hogy egy harmadik világbeli csapat bármilyen eredményt ér el a VB-n, akár egy döntetlent csoportba, már az is szinte lehetetlen volt. Tehát az azt megelőző évben eleve volt 3-4 olyan kis csapat, mint amelyikből most itt az amerikai VB-n van körülbelül 20, és azért szeregetnek szépen pontokat. Ott az, hogy egy zöldfoki szigetek pontot szerez, tudom, zöldfoki szigetek nem volt ott, de mondjuk ha ott lett volna, vagy aki helyén ott volt, az szinte lehetetlen volt. És az, hogy Algéria nyer egy meccset, az egész egyszerűen csodaszámba ment. Észak-Korea volt ilyen még a 66-os VB-n, hogy szájtátva állt a világ, hogy itt mi történik, majd kiverte az olaszokat, meg majdnem a portugálokat is. De csak majdnem, tehát végül ott se ödöltek le a fák. De ez az algériai győzelem, ez megágyazott volna egy ilyen óriási bravúrnak. Erre azt mondom, hogy meg kellett volna jobban verniük Chilét. Tehát most komolyan tetszik, nem tetszik, akkor nem tudtak volna a németek meg az osztrákok ráülni az eredményre. Jelzem, hogyha nem ülnek rá, akkor szerintem a németek, mert az még egy olyan típusú német válogatott volt, amelyik ha nagyon kellett, akkor fel tudta szívni magát. És hiába volt nagyon jó az osztrák csapat, és mondom jobb, mint az algériai, azért a német annyival jobb volt mind a kettőnél, hogyha ha itt az a tét, hogy a németeknek 3 góllal kell nyerni, akkor inkább a németek nyernek 3 góllal, mint nem.
A nyugat-német és az osztrák válogatott hozzáállása, különösen a második félidőben, arcpirító volt. Az Opta nevű adatelemző cég nemrégiben feldolgozta az 1982-es mérkőzést. Hallgassunk meg ebből néhány sokat mondó megállapítást. Ezeket az érdekességeket Szilágyi Dóra idézi önöknek.
A második játékrészben csak két lövés volt, egyik sem találta el a kaput. Az utolsó lövés az 54. percben érkezett, vagyis az utolsó nagyjából 40 percben senki sem próbált gólt szerezni. A második félidős labdaérintéseknek mindössze 0,9%-a történt az ellenfél 16-osán belül, ami az adatbázisunk szerint modern VB történeti mélypont. A második félidőben a passzok 58%-a saját térfélen történt, miközben a VB meccsek átlaga az elmúlt 6 évtizedben 41% körül van. Azaz a meccs nem csak szemre volt passzív, az adatok szerint is extrém módon kockázatkerülő lett.
A lefújás követően természetesen az összes érintett tagadta, hogy előzetesen megegyeztek volna, s ez soha nem is sikerült bebizonyítani, mégis mindenki pontosan tudta, mi történt. Az osztrák szövetségi kapitány Georg Schmidt később szégyenletes előadásnak nevezte a mérkőzést. Jupp Derwall, az NSK kapitánya viszont először sértődötten utasította vissza a vádakat, később azonban már ő is visszafogottabb és árulkodóbb nyilatkozatot tett. Narrátor Tóth Béla.
Tovább akartunk jutni, nem futballozni.
A hangulatra jellemző, hogy az osztrák televíziós kommentátor Robert Seeger már a mérkőzés közben azt tanácsolta a nézőknek, kapcsolják ki a tévét, majd a meccs végén elhallgatott. A német kommentátor Eberhard Stanek élőben úgy fogalmazott, ami történik a szégyenletes és semmi köze a futballhoz. A nemzetközi futballvilág fontos szereplő is megszólaltak a történtek kapcsán. Elsőként Franz Beckenbauer gondolatai hallják Katala László felolvasásában, az ezt követő idézeteket Szegő Tibor és Tóth Béla narrálja.
Remélem a FIFA levonja a következtetéseket és megváltoztatja a VB lemagyarítási rendszerét. Nem szabad lehetőséget adni ilyen gyanús mérkőzésekre.
Michel Hidalgo, francia szövetségi kapitány. Ha rajtam múlna, az NSK és Ausztria válogatottját felterjeszteném a Nobel békedíjra.
Hennes Weisweiler, nyugatnémet edző. Hosszú pályafutásom alatt még nem láttam ilyen botrányos összecsapást. A felelősség elsősorban a mi játékosainkat terheli, amiért nem próbáltak meg újabb gólokat lőni.
Az NSK és Ausztria békés játszadozásának áldozatul eső Algériában is felháborodott cikkek és nyilatkozatok sora jelent meg. A felolvasók sorrendje Szilágyi Dóra, Katona László és Szegő Tibor.
El Mujahid című algériai sportlap. Ha létezik igazság, megsemmisítik az eredményt. Sajnos Rummenigge és Breitner, az algériai gyerekek két példaképe járt elől a manipulációban.
Nureddine Kurici, algériai labdarúgó. Az ilyen összecsapások a futball halálát okozhatják.
Alemi Szekkal, az algériai labdarúgó szövetség elnöke. Megtettük észrevételünket, hogy erkölcsileg lehetetlen helyzetbe hozzuk a világszövetséget. Ha ugyanis nem hoznak szankciókat, közvetett formában részt vállalnak a VB mérkőzések eredményeinek manipulálásában.
Az óriási felháborodás miatt a FIFA nem mehetett el szó nélkül az eset mellett, a mérkőzés másnapján 3,5 órán át tárgyalta az algériaiak beadványát. Az eredményről René Kurt, a FIFA szóvivője tájékoztatta a közvéleményt. A közleményt Tóth Béla idézi.
A Algéria labdarúgó szövetségének indítványa nincs összhangban a FIFA alapszabályainak szellemével, ezért a testület, bár megfontolta, elutasítja azt.
Nem volt mit tenni. A szabályok ugyanis lehetővé tettek egy erkölcsileg elfogadhatatlan, de formálisan nehezen büntethető magatartást. Ettől függetlenül a Hihoni szégyenre, mint a világ labdarúgásának egyik fontos reformját kikényszerítő találkozóra is emlékezhetünk. A hatalmas presztízsveszteség miatt ugyanis a FIFA szabálymódosítást vezetett be. A világ és Európa bajnokságok csoportköreinek utolsó mérkőzéseit azóta kötelezően ugyanazon a napon, azonos időben kell lejátszani, hogy a már ismert eredmények tudatában a csapatoknak ne legyen lehetőségük a taktikázásra. Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Krejsz Bálint. 1986. június 22-e, Mexikóváros. Argentina-Anglia 2-1. Isten keze és az isteni Diego. Az argentin és az angol válogatott a mexikói világbajnokság negyed döntőjében a futballtörténelem egyik leginkább átpolitizált mérkőzését vívta. A hangulatot egyértelműen a Falklandi háború határozta meg. 4 évvel korábban, 1982-ben Nagy-Britannia és Argentina a Falkland-szigetek birtoklásáért vívott véres háborút, amely argentin vereséggel és közel 650 argentin katona halálával zárult. Bár sportvezetők és a politikusok is hangsúlyozták, a mexikói futball VB csak egy sportesemény, az argentin válogatott és a közvélemény nyíltan a háborús sérelmekért való nemzeti revansként tekintett az angolok elleni meccsre. Diego Maradona később elismerte, a mérkőzés előtt úgy érezték, mintha egy újabb háborúba indulnának a hazájukért. Az Azteca stadionban közel 115 000 néző előtt kerül sor a találkozóra, amelynek első félideje inkább a felejthető kategóriába tartozik. Peter Bözli egy kapushibát követően majdnem megszerezte a vezetést Angliának, de a lövés az oldalhálóban kötött ki, ezt leszámítva többnyire mezőnyjáték jellemezte a játékrészt.
Az 51. perc viszont meghozta minden idők egyik legvitatottabb gólját. A Népsport helyszíni tudósítója így írt erről. Felolvasó Szilágyi Dóra.
A Maradónától kapott labdát Valdano a 16-os körévén nem tudta megszelidíteni. Fenwick nem kevésbé szerencsétlenül hátrafelé kanalazta. Maradona eszmét a leggyorsabban, és az ötösen felugró Shilton kezénél is magasamra emelkedve a kapuba fejelte vagy kezelte az argentinok vezető gólját. Az angolok kezelést reklamáltak, nem minden alap nélkül, a játékvezető azonban határozottan középre mutatott.
Mindez Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a Magyar Rádióban.
Közben nézzük angol támadást, próbálkozást, de a bal oldalról befejez, labdát leállítja, lekapcsolja az argentin Giussi, majd már Papp visszakapja egy közreműködő játékos érintésével a labdát, Enrique ki a bal oldalra, Olartico Ecsehához. Olartico, akitől az Ecsehát nyugodtan elhagyhatom, tehát Olartico Maradonához, továbbít Maradona, egy nagyon ügyes cselel, viszi el, vezeti el a labdát, hozó mellett, majd már még két újabb angol mellett a továbbítás, Valdanoé, aztán Maradona fejel gól! Gól mindenféleképpen. Az angol játékosok azt mutatják, hogy Maradona kézzel ért a labdához. Megint mások a partjelzőhöz rohannak. Talán, hogy lesen is volt Maradona. Kétségtelen, hogy az ember elhűlve figyeli, hogy hogyan hullik be majd a labda. Váltánó már éppen korolni készültem, amikor Maradona fölugrik és kézzel üti egyértelműen a labdát az angolok kapujába.
Novotny Zoltánt arról kérdeztük, milyen volt a hangulat a helyszínen, és Maradona első góljából a lelátóról mit lehetett látni.
Mexikóban megvan a külön hangulat, tehát egyfelől az argentinok, dél-amerikaiak közel vannak Mexikóhoz, tehát sok szurkoló is elment, és sokan, akik más országokban vagy éppen Mexikóban az argentinoknak szurkolnak. Az angolok pedig angolok, a labdarúgás, mondhatni a modernkori labdarúgás feltalálói, képviselői, tehát mindig vonzák a nézőket, és akkor ugyanakkor a semlegeseket is, akik vagy Argentina mellé, vagy Anglia mellé letették a voksukat. Tehát a hangulat az maga csodálatos volt. Én közvetítettem ezt, és mondtam, hogy előreívelt labda, a kapus fut ki a kapuból, Maradona fut, felugranak szinte együtt, és Maradona fejjel gól. Szerintem a közönség is valahogy így vett, először ugye a gólnak lelkesedtek, utána ugye elkezdett morgolódni mindenki, hogy vajon hogy volt ez. Vas István Zoltán pedig, akivel együtt közvetítettük a mérkőzést, egyszerűen így fölemelte a karját, és nem bizonysággal mondta, hogy kéz volt, hanem egy olyan tétova kérdezéssel, hogy lehet, hogy kéz volt. És ne feledjük, hogy 86-ban még nem volt VAR, meg semmi visszajátszási rendszer, esetleg a későbbi tévéközvetítés visszajátszásokban is sokan úgy voltak, hogy hát lehet, hogy kéz volt, lehet, hogy nem. És az igazán érdekes benne, hogy nem csak a közvetítő riporter, és hozzáteszem riporterek, hiszen nem én voltam egyedül, aki fejes gólnak minősítettem ezt a dolgot, hanem a közvetítő riporterek többsége sem vette észre, a tunéziai játékvezető sem vette észre, aztán később az ő nyakába próbálták varni ezt az egész dolgot, de nem vette észre, ne feledjük, hogy a játékvezetőnek egyetlen rálátási szöge van, tehát elképzelhető, hogy ő valóban nem látta, hogy kéz volt ez az eset.
A mérkőzés vezető tunézi Ali Bin Nasser talán túlságosan is tisztelte a világsztárt, talán valóban nem látta pontosan a történteket, de legalább az átfuthatott volna az agyán, miként történhetett meg, hogy a jóval alacsonyabb Maradona túlugrott a Shiltont, az angolok kapusát. A játékvezető a BBC-nek így nyilatkozott a gólról. Narrátor Szegő Tibor.
Nem láttam a kezezést, de voltak kétségeim. Partjelző kollégámnak, Bogdan Docsevnek jobb rálátása volt az esetre. Hátrálva futottam a pálya közepe felé, és őt néztem, jeleze kezezést. Mivel elindult a felezővonal felé, nem volt más választásom, mint megadni a gólt.
A tunéziai játékvezető által említett partjelző, a bolgár Bogdan Docsev utólag a maga felelősségét elhárítva nyíltan bírálta a vezetőbírót. Ezt Katona László idéz önöknek.
Ha a FIFA egy európai játékvezetőt bíz meg egy ilyen fontos meccsel, Maradona első gólját biztosan érvénytelenítették volna.
Azt természetesen nem tudhatjuk, mi lett volna, ha rutinosabb játékvezető fújja a sípot, az ismétlésekből azonban világosan kiderült, mi történt. Mivel azonban videóbíró akkoriban még nem létezett, a gól érvényes maradt. A mérkőzés követően természetesen Maradonát is megkérdezték az esetről, mire ő sejtelmes választ adott. A rövid nyilatkozatot Tóth Béla narrálásában hallják.
A gól kicsit Maradona fejével, egy kicsit Isten kezével született.
A Maradonára jellemző csibészes válasz, ha nem is nyílt beismerés, de tagadásnak sem tekinthető. Peter Shilton évtizedekkel később is ingerülten beszélt az esetről. A Guardianben megjelent visszaemlékezésében úgy fogalmazott, Maradona csalt és megúszta. Szerint a játékvezető és a partjelző hibája volt, hogy a gól érvényes lett.
Shilton azt is hozzátette, tudta, hogy Maradona csak kézzel érhette el a labdát, mert ő maga már fölötte volt, ráadásul a csapattársa is azonnal reklamáltak. A kapus különösen azt nehezményezte, hogy Maradona soha nem kért hivatalosan bocsánatot. Felolvasó, Szilágyi Dóra.
Maradona mondhatta volna egyszerűen, hogy kézzel ütötte be a labdát a kapuba, de inkább az Isten keze történetet választotta.
Shilton még évtizedekkel később is csalónak nevezte Maradonát, aki persze nem maradt adósa válasszal. Ismételten Tóth Bélei a szó.
Nem mintha büszke lennék egy ilyen gorra, de viccesnek találom, amikor megőrülnek miatta. Anglia is úgy nyert világbajnokságot 1966-ban Németország ellen, hogy a labda nem volt bent. Szóval ne mondjanak semmit Maradonára, mert ők korábban csaltak, mint én.
Érdekes módon Gary Lineker az angol válogatott gólerős támadója, aki a 2-1-es argentin sikerrel záruló összecsapáson a szigetországiak szépítő találatát szerezte, nemrégiben tett nyilatkozat alapján megbocsátóbb volt Maradonával. A magyar fordítást Katona László olvassa fel.
Nincs bennem düh. Be kell vallanom, kedveltem Diegót. Becsapott minket, de megbocsátottam neki. Maradona a mi korszakunk legnagyobb játékosa volt. Amit a pályán művelt, az tiszta varázslat volt.
Ez utóbbi félmondat rendkívül fontos a történtek értékelésében, hiszen nagy valószínűséggel még most, 40 év elteltével is Maradona kezezőskója miatt emlékeznének erre az összecsapásra. A 4 perccel később az argentin zseni nem szerzi meg azt a találatot, amit a FIFA honlapján tartott szavazáson az évszázad góljának választottak meg. A Né Sport így próbálta visszaadni írásban azt, amit látni kell. Narrátor Szilágyi Dóra.
Az 55. percben még a legmegátalkodottabb angol szurkolók is Maradonának tapsoltak. Az apró argentin világsztár az angol térfél közepén megindult, sorra fektette el az őt kétségbe esetten szerelni igyekvő szigetországiakat, bevezette a labdát a 16-oson belőlre, leültette Shiltont is, és nagy nyugalommal ballal a kapu közepébe helyezett.
Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a legendás gól.
Maradona utána a sarokzászlóval tajmolódott egy kicsit, most viszont mint a késő, vajon megy át, a 16-os a belülben, elgurítja a kapus mellett a labdát, 2-0! Fantasztikus gól! A világbajnokság játékosa, torony magasan a legjobb játékosa, és hogy nehogy azt mondjuk, hogy az 5. percben beütötte a labdát a hálóba, bebizonyította és bemutatta, hogy ő a kezdet és a vég, ő az előkészítő és a befejező, ő a király, ő az Isten. A jobb oldalon kapta a labdát, elegánsan elvitte, 1-2-3 játékos mellett elfektette Shiltont, a világbajnokság legjobb kapusát, és kapozott még egyet a labdát, mint egy 3 méterről, nem a jobbik lábával a ballal, hanem a rosszabbikkal a jobbal, és ezzel megszerezte a második gólt már.
Az Hector Henriquétől kapott passz után Maradona sorrendben Peter Burzlit, Peter Reedet, Terry Butchert, Terry Fenicket, majd újra Butchert, és végül Peter Shiltont is kicselezte. Victor Hugo Morales, urugvai sportkommentátor élőadásban a következőképpen közvetítette ezt a fantasztikus gólt. A magyar fordítás felolvasója Szegő Tibor.
Zseni, zseni, zseni. Gól. Sírni akarok. Szent Isten, éljen a futball, micsoda gól. Diego Maradona. Sírnom kell, bocsássanak meg. Melyik bolygóról érkeztél, te kozmikus űrhajós, hogy ennyi angolt hagy magad mögött, és az egész ország egyetlen emberként sírjon és ünnepeljen? Köszönet Istenem a futballért, Maradonáért, ezekért a könnyekért.
Novotny Zoltánt arról is megkérdeztük, hogy a kezezős gól ellenére miért gondolunk úgy az 1986-os világbajnokságra, mint Maradona diadalmenetére.
Maradona az Isten lett ekkor, nem beszélve arról, hogy ezen a mérkőzésen 4 perccel később rúgott egy olyan gólt, amit a 20. század legszebb góljának minősítettek. A belgák ellen ezt a mozdulatsort megismételte, és ebben az évben nem csak hogy a világbajnokság legjobbjának választották, hanem az év legjobb sportolójának is megválasztották Maradonát. Pedig az odavezető út a csoportmérkőzéseken Korea ellen 3-1, Olaszország ellen 1-1, Bulgária ellen 2-0, Uruguay ellen 1-0. Az argentin csillag Maradona a csoportmérkőzéseken, de még a 8-döntőben sem villogott. Kritikusai meg is találták. Maradona egy felfúlt hólyag. Maradona egy telerakott zokni. Írták, mondták róla. És a negyed döntőtől kezdve aztán minden sikerült neki. Tehát mondhatom, hogy egymaga ejtette ki Angliát, egymaga ejtette ki Belgiumot, mindkét meccsen 2-2 góllal megterhelve a riválisok kapuját, a döntőben pedig az ő szöktetésével robboghatott burúcsága mindent eldöntő találatig. Tehát Maradona maga gyors volt, kiszámíthatatlanul cselezett és bal lábával félelmetesen lőtt. De hogyha már ezt a kezezett gólt emlegettük föl, természetesen, hogy azt idézi fel mindenki, arra gondol vissza mindenki. Én azt mondom, hogy Maradona szerezte az angolok ellen a negyed döntőben a világbajnokság két legendás, két legtöbbet emlegetett gólját, mondhatni, hogy az évszázad legszebb és legcsibészebb találatát. A csibész az a kezezett gól volt, de a legszebb az, amikor még a felező vonalon túlról, a támadó vonalat vagy oldalt nézem, jobb oldalról elindult, és már három angol játékos kicselezett egy mozdulattal, és utána még a kapuig, és elegánsan a kapust is kicselezve szerezte meg, vagy lőtte be a gólt. Tehát nekem mondjuk Albert Florian jutott az eszemben 1959-ből, amikor Budapesten a Német Szövetségi Köztársaság ellen a díszpálya elől indult el, balra, aztán a 16-os sarkánál fordult a kapu felé, és szerezte a gólt, és amikor visszanézett, akkor öten feküdtek a földön, tehát annyi játékos cselezett ki.
A világ Maradona lábai előtt hevert, s ami nagy szó, még az angolok is. Gary Lineker később a FIFA honlapjának így nyilatkozott. Ezt most Katona László narrálásában mutatjuk be.
Amikor Diego megszerezte azt a gólt, már ott a pályán azt éreztem, tapsolnom kell. Akkor és ott tudtam, hogy valami egészen földön túli dolognak vagyok a szemtanúja. Elképesztő volt.
A szóló során kétszer is kicselezett, Teri bácsi sem fukarkodott a jelzőkkel. Felolvasó Tóth Béla.
Dühös voltam az első gól miatt, de a másodiknál egyszerűen nem hittem a szememnek. Úgy ment el mellettem, mintha ott sem lennék. Mindent megpróbáltam, még fel is akartam rúgni, de olyan gyors és kiszámíthatatlan volt, hogy megmozdulni sem tudtam. Az a gól maga volt a szintiszta zsenialitás.
Angliában az Isten keze nem csupán sporttörténeti epizód, sokkal inkább nemzeti futballtrauma. Azt soha nem tudják és nem is akarják elfelejteni, hogy az első gól fontos lépés volt a válogatott kiesése felé vezető úton. Az angol visszaemlékezések mégsem tudnak haraggal, gyűlölettel tekinteni a történtekre, mert ott van a második gól. Bobby Robson értékelése is ezt tükrözi. Katona László idézi a következő nyilatkozatot.
Az első gól egyértelmű csalás volt, és mélyen elítélem, de a másodikra nincsenek szavak. Az a gól maga volt a csoda. A futball iránti tiszteletem kötelez arra, hogy elismerjem, egy zseni műve volt.
Isten keze és az isteni Diego. Az 1986-os argentin-angol meccsnél ellentmondásosabb találkozó aligha van a futball VB történelmében. A mexikóvárosi mérkőzés azért maradt fenn örökre a szurkolók emlékezetében, mert Maradona 4 perc alatt előbb megsértette a futball szabályait, majd megajándékozott bennünket annak legcsodálatosabb pillanatával. Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 2002. június 22-e, Kvangcsú. Dél-Korea Spanyolország, 0-0, 11-esekkel, 5-3. Avagy ahogy Spanyolországon emlegetik, az évszázad bűnténye. A 2002-es torna eleve szokatlan volt, miután ez volt az első ázsiai rendezésű világbajnokság, ráadásul két ország, Japán és Dél-Korea kooperációjában. Ahhoz, hogy az itt történteket jobban megértsük, érdemes felidézni, hogy Dél-Korea hogyan várta a tornát. Ebben a Sport TV főszerkesztő helyettese Monc Attila volt a segítségünkre, aki akkoriban a Nemzeti Sport munkatársaként a helyszínről tudósított a világbajnokság alatt.
Nekem ugye a sokkal vegytisztább Dél-Korea jutott 4 hétig, ahol a futballal való viszony kicsit más volt, mint Japánban. Japánban már akkor értették a futballt, tudták a futballt, hogy az miről szól. Dél-Koreában viszont nagyon sok mindent még tanítani kellett. Én arra emlékszem, hogy egyszer így üdögéltem a nézőtéren, bőven egy koreai meccs előtt, aztán szerintem talán nyitó meccs volt, azt vette észre az ember, hogy egy kanyar megtelik szurkolóval, és elkezdik nekik betanítani a különböző szurkolói ritmusokat, amit aztán a mérkőzésen elő kellett venniük meghatározott intésekkel. Tehát volt pár ember, aki azt mondta, na akkor most ezt. És nem volt belülről jövő szurkolás feltétlenül, hanem ilyen betanított rendszerben szurkoltak, viszont nagyon hangosan és nagyon jól.
A társházigazdák közül Dél-Korea addig soha nem nyert VB mérkőzést. 2002-ben viszont Hu Hsi-ring vezetésével hirtelen olyan csapattá vált, amely fizikailag, sebességében és mentálisan is felvette a versenyt az európaiakkal. A csoportban megverte Lengyelországot, döntetlent játszott az Egyesült Államokkal, majd legyőzte Portugáliát. Már az ezek után következő dél-koreai olasz nyolcaddöntő is indulatokat generált. Ennek okait Monc Attila foglalta össze.
Ugye Byron Moreno vezette azt a mérkőzést, ez egy ekvádori csodálatos játékvezető volt. Aki azzal kezdte, mindjárt meccsel, én adott egy 11-est Dél-Koreának, de az Buffon megfogta, és ugye még az egyenlítő gól előtt az olaszok simán eldönthették volna a továbbjutást, mert ha jól emlékszem, talán Vieirinek talán 2 zicsere is volt, mind a kettőt kihagyta, és aztán Saul Kihyun mentette hosszabbításra a meccset, ahol aztán elszabadult a pokol. Ugye addigra már volt egy olyan, hogy Kokót lekönyökölték, Zambrottát agyon rúgták, Maldinit talán tarkon rúgták, volt, aki ütött, ugye ebből Del Piero kapott, mégis a kiállítást az egyetlen egy ember kapott Totti a 103. percben, ami hát a helyszínen nehezen volt látható, legalábbis én rosszokban ültem hozzá, de utóbb azért a felvételek alapján kiderült, hogy azért második sárgalapot adni, az súrolt a pofátlanságot. Az olaszok így is rúgtak egy aranygolt, ugye Tomázi lőtte, ott elvileg vége kellett volna, hogy legyen a találkozónak, a VAR viszont sehol se volt, bíróistább azt mondta, hogy les, maradt az 1-1, és aztán An Jung-fan juttatta tovább Koreát, ugye, ami abban pech volt, az, hogy Maldini mellől szerezte a gólt pont.
Azt feltétlenül érdemes hozzátenni, hogy a Francesco Totti kiállítását jelentő második sárgalapot az ecuadori Byron Moreno játékvezető azért adta, mert a 16-oson belülre betörő olasz sztár szerintem műeséssel akart büntetőt kiharcolni. Az pedig még pikánsabbá tette a történteket, hogy a dél-koreai győztes gólját szerző An Jung-fan akkoriban az olasz Perugia légiósa volt. Nem csoda, hogy Luciano Gaucci klubelnök magából kikelve nyilatkozott a meccs után. Ezt Tóth Béla narrálásával hallják.
Azt megígérhetem, hogy Ant többé nem teszi be a lábát Perugiába. Eszem ágában sincs olyannak fizetni, aki romba döntötte az olasz futballt.
Olaszországban a meccs után szinte nemzeti ügy lett a kiesés. Politikusok és futballvezetők is a válogatottjukat ért méltánytalanságról beszéltek. A több százezer dühös üzenettől egy időre a FIFA e-mail rendszer is összeomlott, az olasz sajtó pedig ösztűz alá vett a játékvezetőt, és persze a FIFA-t is. Monc Attila szerint mindez már ott a helyszínen is érzékelhető volt.
Nem szabad 2026-os szemmel megítélni a 2002-es médiát, hogy akkor még a napilapoknak és a printnek egyszerre volt erre, és nyilván az olaszok azok akkor még főként a napilapban tudtak hisztizni, hiszen a Gazzetta dello Sport akkor például a legnagyobb példányszámú európai sportlap volt, és ezért már osztották nagyon Morénót, pedzegették azt, hogy csalás, meg hogy FIFA nyomásra kellett tovább ütni a Koreának, meg hasonlók, de igazából a bűnlista az később lett teljes, ugye a spanyol meccse. Ugye az olaszoknak az a pechük is megvolt, hogy amikor ők utaztak haza, a szöuli reptéren találkoztak Byron Morenoval. Cannavaro volt az, aki hát be akart rohamozni a bírót, de aztán valahogy a többiek így lefogták, és nem lett belőle nagyobb perpatvar, de nyilván Olaszország azért ezt erősen zokon vette, hogy egy sehonnai csapat így kiejtse őket ekkora hátszéllel. De hát azért az olasz futball múltját, meg a múltját ismerve, az ottani bírói túlkapások azok megvoltak, csak most éppen őket sújtották. Tehát ugye az, hogyha belegondolunk a bajnoki küzdelmekbe, hát a Juventus ezt évekig iparszerűen űzte, hogy a bírók hogyan kedvezzenek neki. Tehát nem volt újdonság az országban, csak mindig nagyon rossz szembesülni azzal, hogyha éppen téged sújtanak, és nem neked kedveznek.
Az eset kétségkívül beárnyékolta a világbajnokságot, de aki azt gondolta, ezzel vége a dél-koreai válogatott megkülönböztetett bánásmódjának, tévedett. Ez ugyanis csak a kezdet volt. Az olaszok elleni mérkőzés követően még lehetett azt mondani, az olaszok túl sok minden saját üldöztetés tudatukon keresztül látnak, a spanyolokkal szembeni negyed döntőt viszont már nem lehetett elintézni egy kézlegyintéssel. Itt ugyanis nem csak néhány kétes ítéletről volt szó. A Daily Telegraph így kommentálta a történteket. Az újság által leírtakat Szilágyi Dóra olvassa fel.
A jegyzőkönyv szerint Dél-Korea kiejtette Spanyolországot. De a jegyzőkönyv hazudik. A világbajnokság bohózattá süllyedt.
Az argentin La Nación című lap is sommás véleményt fogalmazott meg. A narrátor Katona László.
A világbajnokságot akár semmisnek is lehetne nyilvánítani.
Idézzük fel, mi is történt pontosan. A 49. percben a spanyol Javi de Pedro végzett el szabadrugást a jobb oldalról, a középre érkező labda a dél-koreai Kim Tae-jung hátáról a kapu jobb oldalába pattant, de az egyiptomi játékvezető Gamal Argandur Ivan Elherra állítólagos lökése miatt a gólt érvénytelenítette. A 90 perc 0-0-ás döntetlennel zárult, a hosszabbítás második percében Joaquin a jobb oldalon az alapvonal közeléből beadta labdát, amit Fernando Morientes a kapuba fejelt, a Michael Raguna Trinidad és Tobagoi partjelző szerint a labda a beadás pillanatában már elhagyta a játékteret, ezért ezt a gólt is visszavonták. A lassításokból egyértelműen kiderült, a partjelző tévesen intett, a gól szabályos volt. Tegyük hozzá, ezen a VB-n az aranygól szabálya volt érvényben, vagyis ha a játékvezető megadja a találatot, a mérkőzésnek azonnal vége lett volna, és Spanyolország bejut az elődöntőbe. Így viszont 11-esek döntöttek, s ebben az ázsiaiak 5-3-ra nyertek. Hallgassunk meg néhány mérkőzés utáni reakciót Szegő Tibor, Katona László és Tóth Béla narrálásában.
Ivan Elguera, a spanyol válogatott védője. Mindenki látta, hogy két teljesen szabályos gólt szereztünk. Spanyolország csak azért nem nyert, mert egyszerűen nem hagyták, hogy nyerjünk. Ez szintiszta rablás volt.
José Antonio Camacho, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya. Azt gondoltam, egy világbajnoki negyeddöntőben sokkal korrektebb lesz a játékvezetés.
Ez viszont botrányos volt. Nem csak a gólokról van szó, hanem arról is, hogy valahányszor támadást indítottunk vagy helyzetbe kerültünk, a partjelzők azonnal felemelték az ászlójukat.
Fernando Morientes a spanyol válogatott támadója. Világbajnoki negyed döntőről beszélünk, nem egy barátságos meccsről, amit akárhol le lehet játszani. Két meg nem adott gól, ilyet még soha senki nem látott. Elképesztő, ami itt történt.
A Nemzeti Sportot a 2002-es világbajnokság alatt a helyszínről tudósító Monc Attila számára lelátónőve is nyilvánvaló volt, hogy a játékvezetés finoman szólva sem korrekt, sőt, ennél erősebb kifejezést használt.
A mocskos csalásnak a fogalmát ez már kimerítette ez a mérkőzés. Tehát ott ugye elvettek két gólt, nagyjából másfél, de inkább kettő volt jogtalan abból, hogy elvették. Ott már érződött az, hogy itt kell segítség, és igen, akkor vigyük el őket a négyik, hogy legyen még két jó bevétel elkecsegtető mérkőzés ezen a tornán. A 11-esnél már lehetett tudni azt, hogy ez Spanyolország nem éli túl. Ilyenkor vannak olyan törvényszerűségek, meg vannak olyan jelei a testbeszédnek, amiből arra rájössz, hogy ez egyfelé fog menni.
A spanyol sajtó másnap hatalmas szalagcímekkel jelent meg, és az indoklást, ami miatt az első gólt visszavonták, kohamánynak nevezte. A címlapokon a játékvezetőket államtolvajoknak nevezték, a mérkőzés pedig az évszázad bűntényeként, sőt utalva a játékvezető egyiptomi származására, fáraói rablásként is minősítették. Talán mondani sem kell, Huus Hiddink, de akkor a holland szövetségkaptánya egészen más szemüvegen átlátta a mérkőzést. A felolvasó Szegő Tibor.
A vesztes csapatnak a tükörbe kellene néznie. Ha egy olyan tapasztalt csapat, mint a spanyol, nem tudja kihasználni a hibáinkat a 120 perc alatt, akkor nem a külső körülményekre kellene fognia a vereséget.
A negyed döntő után az egész világ felháborodott. Monc Attila helyszínen azonban azt tapasztalta, a legjobb négy közé jutó dél-koreaiakat, ez cseppet sem érdekelte.
Nem érdekelte őket. Ők tovább jutottak, és ők ott vannak a világ négy legjobb csapata között. Eddig tart a mondat. Se ám, se bár, se semmi nem volt. Hiddink meg tulajdonképpen Isten volt. Én hazafelé jövet volt az a szerencsém, hogy amikor a reptéren voltunk, ott találkoztunk vele, és láttuk, hogy hogyan viszonyulnak hozzá. Tehát ez a személyi kultusznak a nem tudom hányadik hatványa volt. Csak és kizárólag neki tulajdonították a sikert, és voltak utána a játékosok. Tehát Hiddink szerintem ott, hogyha lett volna másnap egy választás, akkor 100%-os szavazati aránya megnyerte volna, bármiért indult volna az államelnöki posztra, a miniszterelnöki posztig, bármit, mindent.
A világ botrányt nem lehetett elkerülni. A dél-koreai olasz nyolcad döntő után még óvatosan fogalmazók és arcátlan csalásról, a rendezőország csapatát gátlástalanul segítő rendszerről beszéltek. A FIFA-nak nem volt választása. Keith Cooper, a szervezet kommunikációs igazgatója, sajtótájékoztató keretében reagált a vádakra. Ezt Katona László nevelésével idézzük önöknek.
Szó sincs előre eltervezett csalásról vagy manipulációról Dél-Korea javára. Az összeesküvés elméletek az élet minden területén felbukkannak, és az esetek 99%-ában alaptalanok. Ez a mostani is a 99%-ba tartozik. Azt azonban el kell ismerni, valóban történtek olyan komoly és aggasztó játékvezetői hibák, amelyeket ki kell vizsgálni.
Az ausztrál televíziónak nyilatkozó FIFA elnök Sepp Blatter a játékvezetés kritizával próbálta a saját és a FIFA nevét tisztára mosni, de közben odaszúrt a spanyoloknak is. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel.
A negyeddöntők előtt külön kértem a játékvezetői bizottságot, hogy a legfelkészültebb, legjobb bírókat küldjék a pályára, származási helytől függetlenül. Az üzenetemet nyilvánvalóan megértették, de nem hajtották végre. Nehezen érthető a dél-koreai meccsekre küldött asszisztensek és bírók kiválasztásának logikája. Ugyanakkor, ha nagy csapat vagy, a rendes játékidőben le kellene győznöd egy kis csapatot. Könnyű mindig a bírókat és a partjelzőket hibáztatni. Ők is emberek, ők is hibáznak, ahogy a játékosok és az edzők is.
Ami pedig az oly sokat emlegetett Gamal Argandúrt illeti, az akkor 45 éves egyiptomi nemzetközi nyomás és a rázuduló gyűlölet cunami miatt azonnal visszavonult a profi játékvezetéstől. A spanyol iSport napilap nem sokkal a meccs után megvádolta, hogy a FIFA dél-koreai alelnökétől, Chung Moon-juntól a továbbításért cserébe luxusautót kapott ajándékba, mire Argandúr rágalmazásért beperelte az újságot. Az esetleges megvesztegetés és a találkozó tudatos elcsalása soha nem nyert bizonságot. Argandúr 2022-ben a spanyol sportnapilapnak a Márkának adott interjút, amelyben így beszélt saját és asszisztensei teljesítményéről. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel.
Kiválóan vezettem a mérkőzést. Ha megnézik a felvételeket, az összes döntésem helyes volt. Nem adtam sárga lapot feleslegesen, kézben tartottam a feszült játékosokat, és az első meg nem adott gólnál is jól láttam a szabálytalanságot. Viszont a játékvezető nem láthat mindent az alapvonalnál. Bíztam a partjelzőm jelzésében, aki határozottan azt mutatta, hogy a labda kiment. A szabályok szerint nekem el kellett fogadnom az asszisztensem jelzését. Az a hiba az ő hibája volt, nem az enyém.
Ugyanebben az interjúban az egyiptomi játékvezető a spanyolokat is kiosztotta. Narrátor Szegő Tibor.
A spanyolok egyszerűen nem tudtak emelt fővel veszíteni. Nem a játékvezető tehet arról, hogy 120 perc alatt képtelenek voltak gólt lőni egy náluk sokkal gyengébb csapatnak, és a 11-eseket is elhibázták.
A legjobb négy között már eltűnt a dél-koreaiak hátszele, az elődöntőt a németekkel szemben 1-0-ra elveszítették, a bronzmeccsen pedig 3-2-re kikaptak a törököktől, mindkét meccset korrekt játékvezetés jellemezte. Viszont az olaszok és a spanyolok a tőlük elvett lehetőséget soha nem kaphatják vissza, s bár nekik ez nem igaz, a történtek ezúttal is szabálymódosításra kényszerítették a FIFA-t. Mivel a nyelvi és kommunikációs hiányosságok vezettek a botrányokhoz, 2002 után eltörölték azt a gyakorlatot, miszerint a VB meccsekre különböző nemzetiségű és sokszor alacsonyabban jegyzett bajnokságokból érkező partjelzőket és bírókat sorsolnak össze. Önök az Újratöltve című magazinműsor 14. részét hallották. Az elmúlt percekben a labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó történetének néhány érdekes fejezetét mutattuk be. Olyan mérkőzéseket, amelyek valamiért különösen alakultak. Kézzel szerzett gól, 75 percig passzolgatás a félpályán, bírói segítséggel megtámogatott rendezőország. Reméljük érdekes történeteket hallottak. Amennyiben kíváncsi a sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sport Helios Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Katona László, Tóth Béla, Szegő Tibor. Hangutó munka, Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
Ez volt az Újratöltve a Nemzeti Sport Rádióban.
Ezok már a körkapcsolás, a szerkesztő Tóth Béla nevében is köszönöm az egész esti figyelmet. Búcsúzik a műsorvezető Jó András, további szép estét kívánok.
Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Passing every red light, I know I'm in over my head. A rebel that I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours, I'll be yours again. I can feel the fires burning. Give me more. So tell me, would you feel my love? Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
A jövő sztárjai. A Nemzeti Sport Rádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm az utánpótlás Sport.hu magazin műsorának hallgatóit. Én Hornyák Balázs vagyok. Mai vendégeim a röplabda sport világából érkeztek hozzánk. Itt van velem a stúdióban a sportág egyik legnagyobb ígérete, a felnőtt férfi válogatott 19 éves centere Ciclavics Dávid, illetve a válogatott másodedzője Toronyai Miklós. Szervusztok! Nem olyan régen ért véget a felnőtt férfi válogatott idei nyári szereplése az Európa Ligában. Majdnem két hónapot dolgoztatok együtt, hiszen előtte a Memzatornán is szerepeltetek, illetve talán felkészülési meccseket is játszottatok. Dávid, először hozzád fordulnék, ez már a harmadik nyarad volt a felnőtt válogatottban. Mennyire vagy elégedett a válogatott idei szereplésével, hiszen az Európa Ligában ugye 4 győzelemmel, 2 vereséggel zártatok a 12. helyen a tabellán. Mennyire vagy elégedett összességében az idei nyárral?
Én úgy gondolom, meg szerintem ezt többen is ezt mondanák így a csapatból, hogy szerintem most volt az egyik legjobb hangulat így a nyáron és a felkészülés alatt. Lehet, hogy ez köszönhető annak, hogy kicsit rövidebb volt a program, és így láttuk a végét, hogy mikor tudunk már pihenni. Az, hogy most szerintem erre még mi sem számítottunk, hogy ennyire jól fogunk szerepelni így az Európa Ligába. Ott a csehekkel kezdtünk, ott kaptunk egy elég nagy pofont tőlük, ők egy elég erős ellenfél, ellenük nem tudtunk annyira feloldódva játszani, de utána szerintem ebből a hibáinkból erőt tudtunk meríteni, és utána ez kitartott a végéig.
Idénre annyi változott, hogy az Európa Ligát átszervezték, ugye? Tavaly nyáron az ezüst Európa Ligában döntőztetek, idénre annyi történt, hogy az arany, illetve az ezüst divíziót összevonták, és egybe szerepelt a teljes mezőny, és ennek végeztetek nagyjából a középmezőnyében. Miklós, hozzád fordulnék, ez egy viszonylag fiatal csapat még mindig, sokan vannak olyan fiatal játékosok, akik egy-két éve még korosztályos válogatottban szerepeltek, ilyen 19-20-21 évesek nagyjából. Azt jól gondolom, hogy most ez a csapat egy fejlődési pályán van?
Abszolút, abszolút fejlődési pályán van, ugye Nagy Péter szövetségi kapitány döntött így, hogy fiatalosítás, illetve nyilván ezt közölte a stábbal, és döntöttük el együtt, hogy akkor induljon egy fiatalosítás, és ennek a generációnak én úgy gondolom, hogy még kell adni egy-két évet egy olyan nagyobb volumenű sikerhez talán, ami lehet egy EB szereplés. Azt gondolom, hogy egy-két vagy három éven belül ez működhet. Tényleg, ahogy a Dávid elmondta, ezt a stábba is úgy érzékeljük, hogy az idei szezon volt az, amikor látszott, hogy a srácok tényleg nagyon egybe vannak, mind a pályán kívül is. Azért az is tényleg könnyebbség volt, hogy egy másfél hónapos felkészülés volt csak. A sűrűjébe csöppentünk, ugye egy Mevza tornán szerepeltünk szinte rögtön. Ez is hozzáad a teljesítményhez, hisz az előző években 3-3 és fél hónapot voltunk együtt, tehát azért az elég megterhelő egy játékosnak, mikor 10 hónapon keresztül dolgozik a klubjába, és utána szünet nélkül még egy 3-3 és fél hónapot lehúz, és utána feltöltődésre, nyaralásra lényegében egy hét vagy 10 nap van, úgyhogy biztos, hogy ez is közrejátszott, de mint mondottam, tényleg mi is úgy éreztük, hogy most nagyon egybe vannak a fiúk, van még mit csiszolni, de azt gondolom, hogy a papírformát azt mi hoztuk az Európa Ligába, és nyilván extrákat is hoztunk, azt kell, hogy mondjam, még ha a norvégokat nem is tűnik extrának, de azért vannak nagyon jó játékosaik, de a portugálokat abszolút ide sorolnám, hogy extrát hoztunk a fiúkkal.
Igen, sikerült Norvégiát legyőznetek 3-0-ra, illetve Portugáliát szintén. az már két komoly skartnak számít, az azerieket 3-1-re vertétek, illetve Luxemburgot is legyőztétek, hoztátok a papírformát, és összességében az Európa Ligába Svájctól, illetve az említett módmeccsektől kaptatok ki. A fiatalok beépítése hol tart most, mennyire látszik az előrelépés már? Nyilván a Dávid esetében, ha külön kitérünk rá is, most már kezdőjátékossá vált a felnőtt válogatottban is. Sikerült megszilárdítani a helyét a csapatban?
Mindenféleképpen, de ez látszik is a klubba is. Ugye én az edzője voltam, remélem, hogy azért elég sokat tanult ott Barcikán tőlem. Nyilván ő egy tehetségnek számított ott Barcikán, de ő tett is érte. Már a U20-as csapatba is esténként visszanézte a mérkőzéseket. Nyilván voltam U20-as edzője is, és voltunk az országos döntőn, és mentem végig, hogy mindenki rendben van, nekinek kell még masszázs, vagy ilyesmi, és a Dávid már akkor az ágyban nézte vissza a meccseket. Annyit mondtam neki, hogy nyilván ne csak a jókat nézze, hanem nyilván a rosszakat, és abból próbáljon tanulni. Úgyhogy egy ilyen személyiség volt, és számomra ez ennek alapján nem is volt kérdés, hogy ő ide fog kerülni. Külön öröm, hogy ilyen fiatal és ilyen hamar ez befutotta. Nagyon bízom Dávid jó szereplésébe, és biztos vagyok benne, hogy ő is és a többiek is, tehát ezt lehet látni, ugye már most ez a negyedik évünk volt a Nagy Péter érával, és fokozatosan fejlődnek a srácok. Most a fiatalok kerülnek ki külföldre, mennek játékosok Olaszországba, mennek Csehországba, Ausztriába. Ezek nagyon jó dolgok. Biztos, hogy rengeteget fognak tanulni azokba a klubokba. Nagyobb tapasztalattal, nagyobb rutinnal fognak visszatérni, ami meg nekünk ugye a válogatott szempontjából jó, és akkor valószínűleg most már nem az ABC elejéről kell majd kezdeni a történetet, hanem mehetünk majd szépen, haladhatunk előre.
Most már ez volt a harmadik nyarad, ahogy az elején is említettem, a felnőtt válogatottban, végigjártad a ranglétrát a korosztályos szinten. Számodra mik az eddigi legmeghatározóbb élmények, legnagyobb sikerek válogatott mezben, akár felnőtt, akár korosztályos szinten?
Elsősorban azt, amikor az U22-es válogatottal kijutottunk az EB-re, az mindenkinek egy nagyon nagy löketet adott szerintem. Már hosszú idő óta nem jutott ki fiú röplabda válogatott Európa-bajnokságra, úgyhogy az mindenképp annak mondanám. Ezen kívül pedig szerintem a tavalyi ezüst Európa Ligába való szereplésünk, ahol döntőig meneteltünk, és ott ezüstérmesek lettünk, de ott a svédeket a visszavágó hiába ötszedbe megvertük, és nem az volt, hogy ők már, amikor tudták, hogy övék lesz az első hely, akkor felhozták volna a cseréket, és hogy mindenki kapjon játék lehetőséget, hanem teljes csapattal játszottak végig, úgyhogy azt mindenképpen ennek mondanám, és ezt az idei szereplést is nagy sikernek lehet elkönyvelni.
Említetted azt az U22-es EB-t, az akkor tényleg nagy fegyvertény volt, hiszen akkor már előtte évekig nem jutott ki fiú utánpótlás válogatott EB-re. Nektek akkor sikerült a hollandai U22-es EB-re kijutni a 8-as döntőbe, és ott a 6. helyet szereztétek meg. Annak a csapatnak a vezetőedzője éppen Toronyai Miklós volt, és abból a csapatból most már jó néhányan ott vagytok a felnőtt válogatottban. Mekkora lendületet adott számotokra az a tapasztalat, az az élmény, hogy tényleg akár Európa a legjobb csapataival is föl tudjátok venni a versenyt?
Hát mindenképp az, hogy ezzel meg tudtuk mutatni azt, hogy azért mi is fent vagyunk egy röplabdás térképen, ez mindenképp nagy löketet adott, és az ottani szereplés is az, hogy komoly csapatokkal fel tudtuk venni a versenyt, szerintem ez a legfontosabb.
Felnőtt szinten már ez a harmadik éve, de ahogy ezt már többször is említettem, most már kezdőjátékos vagy. Így nekivágni egy válogatott nyárnak a klubszezon után más érzés? Nagy felelősséget jelent már?
Mindenképp nagy felelősség. Szerintem a címeres mezt magára húzni az embernek. Ide már nyilván mindenki azért megy, hogy teljesítsen és jó teljesítményt nyújtson. Mindenki bizonyítani szeretne, mindenki kezdőbe szeretne kerülni, és ezért minden nap dolgozik is ott a felkészülés alatt az ember. Úgyhogy mindenképp van egy kis nyomás is, van egy kis versengés így a posztásokkal szembe.
Beszéljünk egy kicsit a klubszezonotokról. Kazinc Barcikával bronzérmesként zártatok a bajnokságot, kupában 4-es döntőt játszottatok. Dávid, neked egy ismét egyénileg is kiemelkedő szezonod volt, hiszen a statisztikák alapján te lettél a bajnokság legjobb centere. Sikerült kimaxolni ezt a szezont? Először hozzád fordulnék ismét, Dávid.
Van egy-két fájó pont így a szezonnal kapcsolatban, mi ugye a kupadöntő az másfél bonyolításban volt megszervezve, és úgy volt, hogy egymás követő nap játszottuk az elődöntőt és a döntőt is, és ott mi az elődöntőbe, a Kaposvárral egy ötszetbe kaptunk ki, ami elég fájó pont volt, talán vezettünk is 2-1-re, és ott elég jól ment a csapatnak. Szerintem, hogyha ott esetleg nyilván ezt így utólag már nem tudunk rajta változtatni, de hogyha ott elkapjuk a Kaposvárt, aki később ugye bajnok is lett, meg kupagyőztes, az nagyon jól lehetett volna. A bajnokságot szerintem azt kimaxoltuk, szerintem ha fel is tudtuk venni a Fehérvárral, meg a Kaposvárral a versenyt, azért ők látszott, hogy több játékossal jobban tudták rotálni a csapatot. Szerintem az a harmadik hely az tökéletes volt nekünk. Még igen, a kupában az, hogy nem jutottunk be a döntőbe, utána a bronz mérkőzést is kikaptuk a pénzügyi ellen. Szerintem ott nagyon sok mindenkiből kivett az ötszettes meccs. Ezek, amik így negatívabbak voltak a szezonban, de összességében nagyon jó szezon zártunk szerintem.
Miklós, Dávidnak sikerült ismét egy remek szezon zárnia egyénileg is. Miben tudott szerinted leginkább előre lépni még?
Ezt több helyen, meg több platformon már elmondtam. Nekem tényleg szerencsém volt, illetve van velük, ezekkel a játékosokkal, hisz tényleg az kevés, hogy van egy edző, és megcsinálja az edzéstervet, ahhoz kell játékos is, de fordítva is igaz, tehát hiába van játékos, hogyha nincs edző és nincs edzés, úgyhogy ez a kettő ez kézbe jár. Amit én elterveztem és a Dávidéknak lefektettem edzéstervet, azokat maradéktalanul megcsinálták, és sose kérdeztek vissza, hogy ezt most miért, vagy ezt most hogy, vagy most nem ezt minek. Úgyhogy ebbe nagy szerencsém volt. Nyilván a kőkemény munka, tehát a Dávidékkal elkezdtünk, ugye nekem is, engem is bedobtak a mély vízbe annak idején, ott még olyan srácokat kellett igazgatnom, akikkel játszottam együtt, meg az öltözőben együtt voltunk, az egy picit nehezebb volt. Utána, amikor megtörtént ez a fiatalosítás, akkor nyilván, nem tudom, majd ezt a Dávid megerősíti, hogy valószínűleg egy kicsit fölnéztek rám, és nem az volt, hogy együtt nőttünk fel, meg egy öltözőben marháskodtunk, utána ugye nekem kellett megmondani az ámbent, hogy akkor erre megyünk előre, de tényleg beletettük a munkát, és ugye ezelőtti szezonban is ő lett a legjobb blokkoló, ez pedig nekem az egyik veszőparipám, én a center játékosokra úgy tekintek elsősorban, mint blokkoló, az, hogy egy mérkőzésen 8-10 labdát kap egy center játékos, nyilván valahol többet kapnak, de azért egy center nem szokta úgy eldönteni a mérkőzéseket, tehát nekem elsősorban a blokk, ami a legfontosabb egy centernél, és mi arra fektettük igazából a hangsúlyt, nyilván az ütést is gyakorolni kellett, meg kell is, de ez meg is hozta az eredményt, és az elmúlt két szezonban a Dávid lett a legjobb blokkoló, úgyhogy nyilván ez örömteli. Az utolsó két szezont is, ahogy a Dávid mondta, kimaxoltuk. Én nem tartanám azt a kupa elődöntőt kudarcnak, vagy nem tudom már, hogy hívta. Csalódás, nem volt az csalódás, nyilván megint ott voltunk, hogy egy hajszálon múlt az egész. Hozzá tartozik, hogy nyilván a kupa döntő előtt nálunk egy betegség hullám volt az előző héten, és 4-5 játékosom, tehát volt olyan, hogy 8 játékosra tudtam edzeni, tehát csapatozni nem is nagyon tudtunk, úgyhogy ez a kettő és az ötszett az annyira kimerítette a társaságot, hogy a bronzmeccse már nagyon elfogytunk, és ott 3-1-es vereséget szenvedtünk egyébként egy olyan pénzügyőrtől, aki jó játékosokból és jó csapatot alkotott, de utána rögtön, hál' Istennek, az alapszakasz utolsó meccsén, amikor a pénzügyőrt fogadtuk, ott már vissza tudtuk nekik adni ezt a vereséget, és nyilván utána a bajnokságból ugye a bronzcsatát, azt ellenük meg tudtuk nyerni.
A jövő sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora.
Önök továbbra is az utánpótlás sportmondó magazin műsorát hallják. A vendégém továbbra is a 19 éves röplabdázó, a felnőtt férfi válogatott centere Cislavic Dávid, illetve a válogatott másodedzője Toronyai Miklós. Dávid, beszéljünk egy kicsit a közelmúlt után, a régmúltról, kicsit a kezdetekről. Kazincbarcikán kezdtél el röplabdázni, de ha jól tudom, viszonylag későn ismerkedtél meg a sportággal, utána azért rögös út vezetett mostanáig, amikor már a felnőtt válogatottban is rendszeresen szerepelsz. Mekkora hátrányt jelentett esetleg a kezdetekben ez a késői kezdés?
Szerintem nem jelentett hátrányt egyébként. Lehet, hogy vannak olyan játékosok, akik nagyon korán elkezdik, és úgymond kicsit kiégnek ebbe a dologba, úgyhogy én előtte egyébként, hát nem komoly versenyszerűen, de fociztam, kézilabdáztam, úsztam is egyébként. Szerintem ezek jó ilyen úgymond kiegészítő sportok voltak a röplabdának, úgyhogy már egy kezdő fizikumom, vagy egy kezdő mozgáskoordinációm meg volt így, úgyhogy valamilyen szinten ez a része könnyebb volt, mint hogyha csak elsőre ezt elkezdtem volna.
És a röplabda hány évesen jött az életedbe?
2019-ben 13 évesen. Úgyhogy szerintem még akkor pont időben voltam. Szerintem nagyon dinamikusan tudtam fejlődni, mert amikor már a vegyész utánpótlás voltam, utána szerintem egy évre vagy fél évre már utánpótlás válogatottba, ott nagyon sokat tudtunk fejlődni ott nyáron a felkészülések alatt, és utána ez így haladt tovább ezen az úton.
Ha jól tudom, te Kuritjánról származol, Kazincbarcika melletti falu. Ott is kezdtél röplabdázni?
Kazincbarcikán, én oda jártam általános iskolába, és először negyedikig Kuritjánba jártam általános iskolába, utána ötödikbe mentem át Kazincbarcikára. És akkor úgy volt, hogy ott jártam kézilabdázni, és ott Bagó László, aki tartott egy ilyen röplabda edzést, megkérdezte, hogy van-e kedvem röplabdázni, mert elég jó fizikumom lenne, meg ilyesmi. És először nem nagyon volt kedvem, nem tartottam annyira vonzónak ezt a sportot, aztán véletlen egyik kézilabda edzés után maradtam ott egy röplabda edzésen is, aztán itt maradtam, megtetszett, és itt maradtam a sportágon.
És szerencsére meg is érte, úgy látszik. Amikor viszonylag hamar a kezdethez képest, viszonylag hamar bekerültél az utánpótlás válogatottba, azt gondolom nagy pozitív visszajelzés volt, megerősítés volt, hogy tényleg lehet akár keresni valód is.
Persze, ez mindenképp, meg anyáiknak így akkor kezdett el egy kicsit így tudatosulni bennük, hogy ez komoly dolog, mert először csak úgy látták, hogy hát jó, a gyerek az jár edzésre, meg ilyenek, de annyira nem volt senki sportoló a családba, és ők akkor találkoztak vele egy elsőnek. Ilyenkor szembesültek vele, hogy ez egy komoly dolog is lehet. Aztán utána már ők is úgy álltak hozzá, hogy ezt komolyan veszik.
Miklós, neked hány évesen került a kezeid közé, úgymond Dávid, és mennyire látszott már az elején, hogy ő tehetséges lehet?
Igen, az előbb azért mosolyogtam, mert ezt a sztorit egy kicsit, tehát ugyanígy adta elő, csak egy kicsit más szavakat használtam, amit nyilván itt nem lehet elmondani, hogy minek érezte ezt a röplabda sportot, de utána tényleg benne maradt. Amit elmondtam, pont akkor rá egy-két évvel tám voltunk Dunakeszin, ott volt egy országos junior döntő, és ott volt ez az ominózus eset, amikor én mentem, hogy kinek kell még masszázs, és lassan menjünk, mert holnap mérkőzés van, és mindenki azért próbáljon meg pihenni, meg aludni. Akkor a Dávid már akkor, mondom még egyszer, nagyon fiatal volt, 15-16 éves, és akkor ő már visszanézegette a mérkőzéseket, a sajátját, és nézte azt is, hogy mi volt a rossz, mibe kell még, hogy tud gyorsabban odaérni egy-egy szélső blokkra. Úgyhogy én már akkor tehát láttam azt, hogy ő egy kicsit másabb beállítottságú, tehát egy kicsit profi gondolkodású. Akkor már számomra világossá vált, hogyha ezzel a sráccal van foglalkozva, akkor biztos, hogy el fog jutni válogatottságig, meg nyilván egy a játékosnak még az, hogy külföldön kipróbálhassa magát a lehető legjobb bajnokságokba. Hát neki most az első állomása azért a cserőplabdát nem kell bemutatni a röplabdás társadalomnak. Az elég jó hely lesz neki, főleg a legmagasabb osztályba megy, tehát ott biztos, hogy rengeteget fog tanulni, és nagyon bízom benne, hogy ugye kezdőnek viszik, és ő szerintem meg is fogja tartani ezt a kezdő tagságát. úgyhogy onnan pedig még biztos vagyok benne, hogy ő fog tudni fejlődni, és fog tudni tovább is lépni.
Ahogy most Miklós is említette, meg ahogy korábban már én is utaltam rá, a következő szezont már Csehországban kezded meg, a Benát Kínát Jizeru csapatában, ami cseh élvonalbeli együttes, nagyjából ilyen középmezőnyben található a cseh bajnokságban. Kezdjük ott, hogy miért éppen a Csehországot választottad, és mikor fogalmazolod meg benned, hogy szintet kell lépned, és külföldre szeretnél menni?
Nekem már ez terveim között volt, hogy én a következő szezonban már külföldön szeretnék játszani, így éreztem így a bajnokságon is. Lehet, hogy kell egy környezetváltás, vagy ilyesmi. Én teljesen meg voltam elégedve az otthoni munkával, mert tényleg nagyon sokat tudtunk fejlődni. Ez már tényleg csak az volt, hogy én már elterveztem, hogy külföld, és minél hamarabb szeretném ezt kipróbálni magam. Az, hogy Csehország, az pedig onnan jött, hogy nekem a menedzserem egyébként cseh. Ő ezért képbe van ott a bajnoksággal, hogy ki milyen szintet képvisel. Ő mondta azt, hogy ebbe a csapatba lenne lehetőség, és esetleg még ő is rám tud nézni, hogy működök ott a csapatba. Ez a cseh bajnokság egyébként tempóját, illetve sokkal gyorsabb, mint a magyar röplabdában itt az első osztály, úgyhogy mindenképp egy ugrás lesz nekem, egy jó ugródeszka is a jövőre tekintve, hogyha ebbe a bajnokságba megállja helyét a játékos, az tud feljebb, erősebb csapatokba kerülni, és akár top bajnokságokba is eligazolni, nyilván ez játékostól is függ, de ott a lehetőség az mindenképp meg lesz.
Nem egyedül mész magyarként, ugye, hanem Kis Mátéval együtt mentek majd ebbe a csapatba. Ez valamennyiest majd megkönnyíti a dolgodat, szerinted?
Szerintem mindenképp, mert Mátéval egyébként jóba vagyunk, válogatottban is, ugye.
Meg Barcikán is
csapattársak vagyunk, vagyis voltunk, úgyhogy ez mindenképp egy pozitívum. Neki is az első külföldi lehetősége, nekem is, úgyhogy szerintem ez tök jó, hogy nem egyedül kell ezt így megélnünk, meg ezeket így kitapasztalni, hanem ott leszünk, egymást már ismerjük utána, ez így szerintem sokkal könnyebb lesz így a beilleszkedés ott is.
Magyarországról a cseh bajnokságba igazolni az mindenképpen már egy előrelépést jelent. Te Miklós, milyen nemzetközi karriert jósolsz a Dávidnak? Mi lehet az a szint, ahova akár még egy cseh bajnokság után is eljuthat, hogyha jó ütemben halad a fejlődése?
Nyilván jós nem vagyok, ez Dávidtól is függ, nagyon nagy mértékben függ tőle. Itt is majd ő azt megerősíti, de azért itthon is egyszer-kétszer azért le kellett törni a szarvát, tehát, de ez teljesen normális, tehát amikor ilyen fiatalon egy ember befut egy ilyen karriert, akkor nyilván hajlamosak rá is. Nem azt mondom, hogy ez törvényszerű, de azért az általában így szokott lenni, hogy nyilván akkor egy kicsit a fellegekbe járunk, hogy úristen, hát én itt jó vagyok, és akkor milyen jó, meg enyém az egész világ. Ez így van, de attól függetlenül vissza kell rángatni a játékosokat a földre, és dolgozni kell tovább. Hiába mondja azt, hogy ó, de már ez, ugye a Dávid is mondhatta volna két éven keresztül, hogy hülyére blokkolom a magyar bajnokságot. Ez rendben van, de attól függetlenül edzeni kell, mert hogyha nem, akkor utána elég hamar padlóra kerül az ember. De visszatérve, hogy milyen jövőt jósolok, én abszolút nem hülyeségből szerintem, de akár, ha nem is, de először olasz A2-be, biztos, hogy el tudna érni, vagy esetleg francia másodosztályba is onnan feljebb lépni. Én azt gondolom, hogy ő azért van olyan karakter, és hogyha beleteszi a munkát, akkor biztos vagyok benne, hogy ő ezt, hogyha kitűzi, már pedig szerintem neki ez lesz a következő cél, hogy a csetől egy jobb bajnokság, az pedig egy olasz vagy egy francia bajnokság, akkor ő azt el fogja érni. Én nagyon, nem azért, mert itt ül, de tényleg bízok benne, és hiszek benne, és utána onnan egy francia másodosztály, vagy egy olasz A2-ből, aztán tényleg, hogyha ott az ember egy nagyon jó szezont fut, akkor abban miért ne lehetne egy olasz A1, vagy egy francia első osztály.
A végén ejtsünk egy pár szót még esetleg tágabb értelemben a magyar férfi röplabda helyzetéről. Ahogy utaltunk is rá, az U22-es EB előtt hosszú évekig nem sikerült magyar fiú utánpótlás válogatottnak kijutni a EB-re, illetve a felnőtt válogatott is azért voltak olyan időszakok, amikor adós maradt a jó eredményekkel. Most azért apránként, de látszik az előrelépés. Például tavaly nyáron is az U16-os fiú válogatott kijutott az EB-re. De Miklós, szerinted mi kellene ahhoz, hogy a magyar férfi labda szintet tudjon lépni és közelebb kerülni mondjuk az európai élmezőnyhöz is?
Amit én látok, az az, ami most Barcikán, hál' Istennek megvalósult, az infrastruktúra nyilván az nagyon-nagyon fontos, azért még most is vannak csapatok, akik teremhiánnyal, csarnokhiánnyal küzdködnek, nem megfelelő termekbe. Nyilván öröplabdát meg lehet tanítani kis terembe is, hiszen Kazincz Barcikán tanultam öröplabdázni, egy olyan iskolaterembe, amiben a röplabdapálya be se fér, tehát úgy játszottunk, hogy körbe bordásfalak voltak, és az alsó két fok, ha oda pattant a labda, az még bent volt. Tehát nyilván az alapokat el lehet sajátítani, de utána azt gondolom, hogy U16-ba azért ott már olyan terembe, magas labdák, azoknak a feladásai, ezek mind-mind olyan dolgok, amiket meg kell is, és tényleg, ahogy szokták mondani, egy tyúkóba nem nagyon lehet ezeket gyakorolni. Ezek kellenének, és nyilván rengeteg jó edző, és a jó edző alatt azt értem, aki tapasztalattal, rutinnal rendelkezik, én nem magamat se sorolnám ide, hanem tényleg a legjobb edzők kellenének az utánpótlásba, hisz ott, hogyha az alapot rosszul adják, és tanítják meg, akkor később azt nagyon-nagyon nehéz, illetve nem is lehet kiszedni a játékosokból. Én a legjobb edzőket tenném oda, és ők tanítsák és neveljék az első pillanatoktól a kisgyerekeket, és utána felnőtt szinten már úgy érkeznek oda, hogy ott nyilván akkor taktika és is ilyen részeket kelljen. Tehát most egy kicsit azt érzem, ugye, és ez Barcikán is, holott tényleg ott is elindult azért az utánpótlás, de azt érzem, hogy akik feljönnek játékosok, azokkal még a felnőtt edzéseken feladásokat kell gyakorolni, mert azok nem olyan az alapérintés, bár most ugye ezen is változtatott a CEV, tehát már nincs kettős érintés, csak hát megy a túloldalra, tehát a feladásokat már nem veszik olyan szigorúan, de azt gondolom, hogy elindultunk, vannak gyerekek, ugye ez a korosztály az U22, aki elért eredményt, az a korosztály az nagyon-nagyon jó, tehát többen most itt a Kecskeméti Pálint, a Péter Boldizsár, a Ciclavic Dávid,
Varga Péter,
a Tóth Kristóf most igazolt ki feladóba Bulgáriába, tehát az tényleg egy olyan anyag, egy olyan maga, amiből most ezek a játékosok most mind külföldre fognak menni, ugye a Boldizsár az már egy évet le is húzott külföldön, úgyhogy tényleg elindult valami, ahogy most az előbb említetted, az U16-osok is kijutottak az EB döntőre, tehát szépen lassan indulgatnak, még mindig több kéne, nyilván egy kis ország, de és azt szokták mondani, hogy úristen, a kézilabda és a kosárlabda elszipkázza a játékosokat. Hát azért meg kell nézni Szlovéniát, ahol 2 millió lakos van, és van röplabda, van kosárlabda, van kézilabda. Tehát a 2 millió lakosból ezt meg tudják oldani, akkor azt gondolom, hogy egy 10 millió lakosú országban ezt meg lehet csinálni. Nyilván fejlődni kell, a szövetség az óriási fejlődésen megy keresztül, próbálják egységesíteni a dolgokat, de nyilván ezek se fognak úgy jönni, hogy varázsütés, nyilván mindennek idő kell, úgyhogy azt mondom, hogy szép lassan, de halad a röplabda előre, lehet majd szerintem azt mondani, mint ahogy régen is ugye ez a Veres Péter, Mészáros Dömötör, Kokrobi Kántorsanyi éra, és tényleg top bajnokságban játszottak. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb el fog jönni megint ez az éra, hogy játékosok top bajnokságban játszanak.
Így legyen. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok és beszélgettünk. Önök az utánpótlás sporton.hu magazin műsorát hallották Ciclavic Dáviddal, Toronyai Miklóssal és Hornyák Balázssal. A viszonthallásra.
Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás.